Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, a következő epizódban sorsolunk októberre nézve, most viszont Keleten-Nyugaton díjakat osztunk, mi ezt már nagyon vártuk, bár ha nem, az osztunk az ugye nem teljesen jó kifejezés, mert csak megjósoljuk, hogy kinek osszuk majd ki ezeket év végén, és nyilván, mivel ezek összehasonlíthatatlanul fontosabbak, mint az NBA díjak, ezért ti is már nagyon vártátok ezt az adást. Bele is csapunk, ugyanis van bőven jó sok kategória, és emellett persze egy picit mindig készülünk az idei szezonra. És akkor Zoli, én meg is kérnélek, hogy Stanley Johnson díjunkat olvast fel, és utána pedig nagyon kíváncsian várom, hogy kikre gondoltál itt, mert nem volt egy túl könnyű díj, azt gondolom, jóslásra.
Első díjunk a Stanley Kupa, a.k.a. a Stanley Johnson. Ezt nézd meg, pont nem láttad, várja, megismétlem, várja, menni fog. Hogy is csináltam az előbb, serleg? A legnagyobb sophomore slump tulajdonosának járó díj. Én megmondom őszintén, hogy úgy kalkulálok, vagy úgy kalkuláltam, hogy szerintem van egy egyértelmű játékos, aki belekerülhet ebbe a nem szerencsés szerepbe, ez pedig Benedict Mathurin. Én őt gondoltam. És egy kicsit csalok is, mert ugye ez a slump, ez nagyon erősen elindult már igazából az első évében, amikor telibe fejelte, ugye a rookie volt az újoncokat megakasztó falat, és hát ő ezt nem is tudta áttörni, ez nála egy nagyon-nagyon vastag, nem is téglafal, hanem ez az itong féle történet volt. Az itong az erősebb, mint a téglafal.
Azt kötve hiszem. De hát olvastagabb lehet.
Vastagabb még lehet, jó.
És milyen jó itt a kötve, hiszem. Csak így felhívnám mindenkinek a figyelmét.
Na jó. Ez tényleg nem volt rossz. Szóval szerintem Mathurinnak jó esélye van erre, mert amennyire erős dobó formával kezdte a szezont, utána legalább annyira megmutatta, hogy kosári IQ és védekezés terén, hát finoman szóval is lenne mit fejlődni. És a másik ilyen jelöltem Mark Williams, aki lehet, hogy érdekes picknek tűnhet, de ugye főleg, hogy nem is volt stabilan kezdő az első évben természetesen, de hogy az ilyen típusú játékosok, akik ugye ilyen lob threat, ahogy mondják, a feldobott labdát gyűrű közelébe elhelyezett, szinte akárhova a labdát ugye le tudja húzni és bezsákolja, de hogy nem feltétlenül látom benne én azt a fejlődési potenciált, amit egyébként páran belelátnak, még úgy is, hogy természetesen senki nem tartja őt szuper tehetséges magasnak, de szerintem nála benne lehet a pakliba az, hogy nem fogja tudni ezt teljesíteni.
Érdekes, én egy nagyon picit más irányba mentem, mármint ugye Mathurin, ha minden igaz, meg ez az egész Buddy Hield saga most arra tart, hogy Hieldet megpróbálják elcserélni, és még ha nem is sikerül, akkor is könnyen lehet, hogy Mathurin a kezdőbe találja magát, és azért abba a kezdőbe, ahol Tyrese Haliburton osztogatja neked a passzokat, ott valószínűleg kénytelen leszel egy picit más játékstílust meghonosítani, vagy tényleg máshogy játszani, mint ami Mathurinnek egyben volt tavaly a felemelkedésének és a téglafal lefejelésének az oka is. ez pedig az, hogy emberünk gyakorlatilag úgy tekintett a labdára, mint az öröksége, és nem nagyon akarta kiadni a kezéből, úgyhogy azt mondanám, hogy Mathurinnak pont most ebbe a környezetben megvan minden esély, egy kicsit átalakítsa a játékát, de hát én is elgondolkoztam rajta. Mark Williamshez hasonló picit szellemiségben Jeremy Sohant szeretném megemlíteni, aki szintén nem volt olyan fantasztikusan nagy éve, de ugyanúgy, mint Mark Williams, mindenki elég biztatónak találta, amit láttunk tőle, ugye az új Dennis Rodman, és tényleg elképesztő védekező képességei vannak, csak én jelen pillanatban, hogy Wembanyamát négyesbe akarják erőltetni, nem nagyon látom Sohan helyét, és az sem igazán, hogy ő majd a saját játékstílusával támadásban bármennyire is tud érvényesülni, mert ez a csapat ez most már nem az, hogy fussunk mint az állat, meg nem számít az eredmény, és hogy tulajdonképpen tankol, tehát ismerjük a Spurs-t, ismerjük Popovicsot, annak ellenére, hogy nem 45 győzelmet jósolunk majd a következő adásban egyikünk se a Spurs-nek, annak ellenére ők most nem tankolva állnak legalábbis neki a szezonnak, úgyhogy ezért Sohan volt az egyik, akit hoztam, és hát még ugye Ivy az, akit felírtam. Na most Ivy-val kapcsolatban tudni kell, hogy ő neki az utolsó két hónapja baromi jól sikerült a Pistonsnál, és mindenki arra vár, hogy ez folytatódjon. Az csak a probléma, hogy a Pistonsnál is teljesen hasonló a felállás, tehát Monty Williamsék szeretnének jól rajtolni. Én szerintem ez nem jön majd össze, és akkor eljöhet Ivy ideje, csak jelenleg abban se vagyok, arról se vagyok meggyőződve, hogy Ivy kezd, és ha csak nem cserélik el mondjuk Alec Burks-t, akkor lehet, hogy Ivy-nak egyszerűen nem lesz elég nagy szerepe, hogy előrébb lépjen, még akkor sem a jobb játékos, úgyhogy én meg őkettőjüket írtam föl, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy melyikünknek lesz igaza, illetve hát nyilván ilyenkor mindig reménykedik az ember, hogy nem kell kiosztani a Stanley kupát, hogy nem lesz olyan másodéves, aki nagyot esik vissza, vagy legalábbis abszolút egy helyben toporog, de azért tegyük hozzá, hogy eddig mindig ki kellett osztanunk. Következő díjunk az a Trust the Process, most még csak szorulásom van, de várj, amíg az erőlködéstől Super Saiyan-né változok kupa. Olyan első vagy másodéves, aki még nem igazán jó, de már látod, hogy irgalmatlan jó lesz. Nem tudom, Zoli, hogy volt egyértelműbb jelölt Bilal Koulibaly-nál, akinek a preseason meccsein is azt látod, hogy néha ilyen egész szép statokat gyárt, de hogy így még nagyon nem tudja, hogy hol van. Tehát, hogy konkrétan látszik, hogy rohadt jó védő lesz, látszik, hogy egy sokdimenziós játékos lesz támadásban, és ebből fel-felvillan dolgokat. Nem gondolom, ő ugye 19 éves, nem gondolom, hogy ebbe az idényben ő már akkorát ugrik, hogy kikerülne a kategória hatályai alól, úgyhogy nekem egyértelműen ő volt a jelöltem.
Én is felírtam Bilal barátunkat, ugye, nekem is egyik kedvenc prospektem, és hát természetesen már a mock adásban is mondtuk, kihangsúlyoztuk talán, hogy ő egy prospekt szó szerint, tehát nem egy ilyen rövid távú kifutással rendelkező projekt lesz. Rajta kívül szerintem egyébként, és tényleg csak azért, mert amilyen rendszerbe kerülnek, és új nagy szerződésekkel bíró játékosok nagy szerepbe érkeztek a Rakicnél. Szerintem a Rakic két játékos is, és két szuper tehetséges újonc, ugye Amen Thompson és Cam Whitmore, akiknél meglepődnék, ha úgy igazán be tudnának illeszkedni ebbe az idei Rakicbe, amelyik nagyon komoly eredmény kényszer alatt lesz. Ráadásul ugye ne felejtsük el, hogy Jalen Green és Sengun is olyan játékosok, akiknek meg szintén emelni kellene a usage rétet, és ők maguk is a belső nyomást nagyon-nagyon fogják érezni, főleg Jalen Green, hogy nekem most már tényleg valamit mutatnom kell, Sengun ugye eddig azért jó teljesítmény nyújtott, és ezt az egész masszát így összegyúrod, én nem látom azt, hogy ez a rendszer most nagyon jól tudná majd támogatni ezt az egyébként tényleg két szuper tehetséges újoncot, és ezért arra számítok, hogy Amen Thompsonnál is és Cam Whitmore-nál is felvillanások lesznek, főleg nyilván az előbbi, akire nagyon-nagyon fogunk figyelni, mert ő azért várhatóan több játékpercet fog kapni, hiszen ugye az egyes és a kettes posztot is akár ő viheti a padról majd, és el tudjuk képzelni azt is, hogy akár főleg amikor pihentetés van, vagy esetleg sérülés, ugye 25-30 meccsen akár kezdhessen is. Cam Whitmore biztos, hogy nem lesz ilyen szerepben a szezon elején legalábbis, és neki szerintem előtte komoly sérüléseknek kellene történni a rotációban, hogy ő ide kerüljön. És azért is mondom őket kettejüket, mert ott lesznek azon újoncok között, akikre nagyon figyelni fogok, és mert tényleg ez olyan érdekes ez a Rakic most ebből a szempontból, hogy komoly eredménykényszer van, de közben egyszerre egy megfizetett veteránokkal felálló csapat, és olyan csapat is, amelyik igazából egy projekt még, és csak most kezdett el úgymond építkezni. Szóval nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy, hogy hogyan tudja kezelni ezt Udoka és az egész keretbel értve a veteránokkal.
Whitmore-t nagyon adom egyébként, és rá mondjuk gondoltam is. Hát én azt hiszem, hogy Evan Thompson utat tör magának. Tehát főleg most itt a Kevin Porter Jr. elcserélés fényében, bár ugye vannak hírek, hogy Alec Burks, meg pár játékost azért kinézett magának a Rakit, szóval lehet, hogy szeretnének ők azért ott egy ilyen egyes-kettes kombót igazolni Evan mellé a padra, majd meglátjuk minden esetre. Attól nem tartok, hogy ő nem lesz elég jó, és bekerül ennek a díjnak a hatáskörébe, viszont Whitmore-nál maximálisan igazad van. És akkor jöjjön a harmadik díjunk.
Harmadik díjunk a Marvin Williams spagettit fogok enni, anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj. Ugye tudjuk, hogy egy nehéz feladat, legalábbis nálam mindenképpen. Olyan tehetséget keresünk itt, akiktől hát mindig várjuk a kiugrást, de úgy igazán sosem történik meg. És én abszolút maradnék a Rocketsnél és az említett Sengőn. És már csak azért is rágondoltam, mert már most is van köztünk, azt hiszem itt azon ritka esetek egyike, amikor van köztünk egy ilyen kontraszt, egy véleménykülönbség. Én Sengőn max potenciájában ugye kevesebbet látok, mint te, és a jelenlegi teljesítményét sem feltétlenül értékeltem olyan magasra, illetve az elmúlt szezonban mutatott teljesítményét, mint te. Úgyhogy én Sengőnt mondanám, engem nem lepne meg az, sőt valahol azt várom, hogy az ő fejlődése az egy picit belassul majd, én azt gondolom. Főleg védekezésben, és főleg triplázás terén, ahogy a két nagyon fontos olyan terület, ahol neki tényleg meg kellene mutatni, hogy lehet benne potenciál. Én ezekben főleg nem látom azt tőle benne, hogy itt csodákat tudja mutatni, és szerintem egy picit alacsonyabb polcra fogjuk rakni majd Sengőnt a következő szezon végeztével. Talán oda, ahol nálam már most is van, vagy talán még egy polccal lejjebb.
Hát nem is tudom, elég rossz szezon kell azért Sengőntől. Persze a Rocketsba most, hogy majd a usage százalékok igencsak kedvezőtlenül érintik az újoncokat, illetve a fiatalokat, bocsánat, van erre esély, de azért rossz szezon kell tőle, hogy ebbe a díjba beleeshessen szerintem, mert még mindig meglehetősen fiatal. Én igazából egy magasabb labdát csaptam le ennél jóval. Tehát én azt gondolom, hogy ez lesz az év, amikor James Wisemanről véglegesen lemondunk. Na most ez meg azért csalás egy kicsit, mert én ezen már túl vagyok. Véglegesen lemondjak róla, de a Detroit Pistons még nincs, és ugye az is nagyon érdekes lesz, hogy hát elvileg a csere center pozíciójáért ők is Bagley küzdenek, és tulajdonképpen a vesztes az ennek a díjnak egy óriási esélyese, hogy mondjuk úgy, hogy vigasz díjuk lesz ez, mert hogy azt meg könnyedén megnyerhetik. És ha már vigasz díj, a következő díjunk egyébként az Isaiah Thomas szuronnyal az AK-47-es ellen, nem tudom, hogy miért angol-magyarul mondtam, de értitek, Vándorkupa, a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik. Itt ugye vannak rendszeres jelöltjeink, tehát azt hiszem, hogy minden évben jelölt például Trae Young, hogy egyet mondjak, és az elmúlt években szinte mindig ugyanazok a nevek merültek föl. Ugyanakkor próbáltam olyanra koncentrálni, aki kicsit így újonnan jöhet be ebbe a beszélgetésbe, és hát nem tudom, Zoli, hogy mit szólsz, hogyha azt mondom, hogy lesz egy iszonyatosan rosszul védekező játékos, aki most garantáltan megkapja a perceket, és ráadásul támadásban kifejezetten nagy teher hárul majd rá, és ez a játékos, ez Washingtonban kell keresnünk. Én nem tudom, hogy az ő védekezésére milyen hatással lesz az, hogy mit tudom, hogy 25 pontot várnak tőle, vagy 20 pontot esténként, úgyhogy még irányítson is. Mert hogy azért Tyus Jones egy aranyos, meg szuper irányító, aki boldogan kiadja a kezéből a labdát, és arról nem is beszélve, ugye nyilván Jordan Poole-ról van szó, mindenki kitalálta, hogy Tyus Jones és Jordan Poole együtt az védekezésben olyan katasztrofális lesz, hogy az egész csapat védekezést is szépen le tudják majd ketten rontani. Tulajdonképpen, amikor az egész csapat rosszul védekezik, és tényleg csak egyetlen egy igazán jó védőd van, vagyis kettő, ugye Avdija és Gafford, akkor ott egyrészt nagyon nagy mágusnak kell lenni, hogy ne legyél a bottom five-ban, ami a következő adásunkban azért elég gyanúsan előjön majd mindkettőnknél, a Washington Wizards neve, másrészt pedig az advanced statok most már nagyon-nagyon előre haladottak, de még mindig nem tudják teljesen kivenni a képből azt, hogyha tragikus az egész csapat. Szóval azt akarom mondani, hogy mondjuk a tavalyi történelmi mélységekben szárnyaló, idézőjelben Spurs, hát az a védekezés, az valószínűleg minden egyes játékos védekezési mutatójára is kihatott. Úgyhogy Jordan Poole a legnagyobb jelöltem, de van még egy ilyen esetleges valaki, akit így beszúrnék. Szóval én úgy nézem, hogy Bones Highland, aki valószínűleg a legrosszabb védő most az NBA-ben, elképzelhető, hogy idén a Clippersben játszani fog, mégpedig nem is olyan keveset. Na most ez nyilván azon is múlik, hogy a Clippers hogy rajtol, meg hogy vele együtt is tudnak-e védekezni, de ugye ott a csapat adott, hogy az ő gyengeségeit kiavítsa, viszont irányítójuk az gyakorlatilag nincsen, Westbrook biztos, hogy a padról jön, úgyhogy elképzelhető, hogy Highland is mondjuk, ha nem is a 30, de a 25 percet megtapogatja. Jordan Poole azonban szerintem a legjobb jelöltnek tűnik így ebből a távolságból.
Felírtam én is Jordan Poole természetesen, és Trae Youngot is. Én felírtam még Maturint, aki szerintem 30 perc közelében lesz, hogy akár meg is haladja majd. És felírtam Westit is, mert bár nyilvánvalóan a padról jön, de ettől függetlenül ott lehet a 30 perc közelében. Ugye tavaly 29 percet játszott, és a liga egyik legrosszabb védője volt statisztikailag. Illetve két ilyen honorable mention, nálam is az egyik ugye Bones, a másik pedig ugye Cam Thomas, de ők szerintem ilyen 22 és 25 perc között fognak játszani, szóval ők nem fogják majd elvinni ezt a díjat. Poole-nak viszont, vagy Westbrooknak, hogyha át tudja törni 30 percet, szerintem elég-elég jó esélye van erre.
Meggyőződésem, hogy itt a modern NBA-ben ezt nyugodtan módosíthatjuk amúgy ezt a díjunkat 25 percre, hiszen folyamatosan mennek le a percek a sztároknál.
Igen, igen, ezt ugye 4-5 éve kezdtük el, úgyhogy én is azt gondolom, hogy abszolút most már ez igazából 25 perccel lenne a korrekt, úgyhogy meg is csináltuk akkor ezt a módosítást. Most így egy jegyzetet erről így szépen a műsorban is tettünk, és ebben az esetben viszont akár lehet esélye Cam Thomasnak vagy Bonesnak, bár még Cam Thomas szerintem azért 25 perc alatt is lesz egyértelműen, meg hát szerintem Bones is egyébként, tehát a válaszolva a kérdésedre, hogy tudnak-e majd védekezni vele, ez a 23-24-es Clippers szerintem már nem fog tudni, amelyik öreg és a saját legjobb védőik is már megkérdőjelezhetőek. Ebből a szempontból kizárt dolog, hogy alá tudjanak dolgozni egy Bonesnak, meg az is kizárt szerintem, hogy alá akarjanak dolgozni annyira, hogy tehát azért Bones egy tehetséges támadójátékos, de ott is még nagyon-nagyon sokat kellene virítania neki ahhoz, hogy egyáltalán elgondolkodjon Lou ezen a dolgon, hogy akkor oké, úgyis 30 körüli percet, vagy 25 plusz percet kapsz, hogyha itt tényleg mindenki másnak fedezni kell téged. Nem látom ezt életszerűnek.
Bőven benne van. Menjünk tovább a következő díjunkra, amit te olvassal fel, így van.
Igen, a Kawhi Leonard, ha azt hitted ez valami, ezt nézd meg, Pajti, Serleg, a legjobb sophomore szezon. Én próbáltam kicsit ugye a dobozon kívül gondolkodni, outside of the box, és nem is vagyok feltétlenül a legnagyobb bankéró fan. Abszolút benne van a pakliban, hogy 4-5 százalékot javít a hatékonyságán, és tényleg lehoz egy 26-10-6-os szezont. Nem lepne meg senkit, de én ennek ellenére is inkább olyan játékosokat próbáltam idehozni, akik nem feltétlenül csak a usage rate növekedése miatt, hanem hogy ténylegesen dolgoznak a játékokon és építenek valamit, és Keegan Murray szerintem az egyik legalulértékeltebb újonc volt tavaly is. Ha jól emlékszem, de javítsd ki, tévedek, végül nem került be az év ötösébe, hogy bekerült?
Nálunk nem került be szerintem, de lehet, hogy in real life sem, most ezt nem is akarom csekkolni. A lényeg az, hogy teljesen egyetértek, tehát egyszerűen alulértékelt volt minden szinten.
Igen, és ő szerintem akár már idén, nyilván nagyon sok labda kell ugye a Kingsbe, mert tényleg támadásban hihetetlenül tehetséges keretük van, és sok oldalú keret, de benne szerintem simán ott van egy 20 pontos, 60%-os TSS játékos, tehát egy nagyon-nagyon jó és hatékony szkórer. A másik pedig Jaden Ivey, akit ugye említettél más kontextusban ma már, kicsit negatívabban, vagy hogy félted egy picit. Én is féltem, mert nyilván vannak kérdőjelek a játékában, de a hihetetlen upside-ot is látom, és engem nem lepne meg, hogyha ővé lenne. Akár ez a legjobb sophomore szezon. Ez nyilván az kellene, hogy ő azért 20 pont fölé menjen, és játékszervezésben is, és védekezésben is egy nagyon jó teljesítmény nyújtson, amire szerintem van esélye.
Hát van. Én egy kicsit unalmasabb leszek ennél a díjnál, mert szerintem is azért, és valójában te is azt mondtad, hogy Bankero a legnagyobb esélyese ennek. Aki viszont nagyot ugorhat, és ez is elég uncsi, mert tavaly ő volt a második legjobb újoncunk, Jalen Williams. Szóval én azt hiszem, hogy ő benne speciál, van még egy ugrás. Azt hozzáteszem, hogy nagyon nehéz ez, amikor ott van a pályá melletted Gidi, és ott van a pályá melletted Shai Gilgeous-Alexander. Ugyanis ez a két játékos nagyjából el fogja vinni a szervezés nagy részét, és pont Jalen Williams-be azt szeretjük, legalábbis én kifejezetten imádom benne, hogyha véletlenül ez a két játékos nincs mellette fönt, akkor hopp, 8 asszisztot kioszt. Szóval, hogyha ő olyan lépéseket tud tenni, egyébként nagyon brutálisan néz ki, nem tudom, hogy láttad-e, kedves hallgatók, láttátok-e róla a képeket, tehát a kipattintotta magát, az egy nagyon óvatos kifejezés arra, ami történt. Szóval, hogyha ő tényleg így egy picit így dominálni is tud, és követeli magának azt a usage-et, akkor azért neki komoly szezonja lehet, és hát van valaki, aki szerintem megkapja a lehetőséget végre szinte határtalanul, és ezzel ő tud élni, mert mind a ketten talán a lehet, hogy a legnagyobb tehetségének tartjuk a tavalyi draftnak, ő pedig Shaedon Sharpe, nem tudom, hogy korai-e bedobni egy ilyen jóslásba, de azért ő elég valószínű, hogy szintet lép idén, főleg azért is, mert ugye tavaly még magát a lehetőséget sem kapta meg az első felében az évnek úgy igazán. Szóval én meg őket hoztam, de azért Bankéról tippelnék, tehát ha most muszáj akkor rá.
Sharpot én is felírtam ilyen honorable mentionként, nagyon szeretném, hogy így legyen. Azért idén is egy picit egyébként logjambe fogja találni magát, mert ugye hát Simons tolni kell nagy erőkkel, és ugye Scoot is bejött az alsó két posztra, viszont ugye tudjuk, hogy Sharpe smallball kis csatárként is fent tud lenni pályán, sőt lehet, hogy kezdő is lesz, annyi, hogy talán nem lesz annyit a kezében a labda miatt, hogyha másik két srácsa van fent együtt, de meglátjuk majd.
Igen, ez egyébként jogos észrevétel. Úgyhogy megyünk is tovább, ugyanis következik a Keith Boggins. Azért kezdek, hogy jobb legyen a paddi, az NBA legrosszabb kezdőjátékosa. Hát az a helyzet, hogy itt van egy ilyen üvöltő jelölt, és valószínűleg neked se kellett messzire menni, hogy ezt a jelöltet megtaláld, mert a saját csapatodban van, szóval, hogy konkrétan van egy olyan játékos Dallasban, aki valószínűleg egy ilyen token kezdő lesz, ugye Lively-ról beszélünk, és hát ezt nagyjából a preseason is többé-kevésbé megerősítette bennem, és biztos vagyok benne, hogy ő jelenleg a legnagyobb jelöltünk erre a díjra, főleg, hogy még volt arról is szó, hogy esetleg Omex kezd Dallasban, aki egy másik jelölt lenne, de azt a projektet, azt így az első preseason meccs után Jason Kidd elkezdte jegelni, tehát, hogy jó volt, megpróbáltuk, de korai volt, úgyhogy egyértelműen Lively az számomra a legnagyobb jelölt, de azért itt még hát hoznék most meg nem jelölve olyan játékosokat, akiről nem tudjuk pontosan, hogy kicsodák, ez a Bucks 5. embere, aki valószínűleg nem Pat Connaughton lesz, és éppen ezért merem itt felhozni, mert mondjuk Buchamp, hogyha megint rosszul mondtam a nevét, akkor elnézést, nem fogom többet lemészárolni. Szóval, hogyha ő lesz itt a kezdő, akkor azért ott lehetnek bajok. A Suns 5. embere azt gondolom, hogy egy ugyanilyen szép jelölt, mert hogy ott meg valószínűleg nem Eric Gordon lesz ez az 5. ember. Ugye beszéltek is arról, hogy van rá némi esély, hogy ez Okogi lesz a védekezése miatt, viszont ő neki olyan kihívásai vannak támadásban, ami ezt alátámaszthatja. Illetve ugye ez nagyon érdekes, ami a Kingsnél van itt a preseasonben, mert hogy gondolkoznak azon, hogy lecseréljék Huertert a kezdőben. Most azt tudni kell, hogy a Kings nem néz ki. Az egyik olyan csapat, amelyik nem néz ki túl jól a preseason alapján. Tehát a New Orleans Pelicans a másik nyugatról, hogy ez a két gárda, ez nem úgy néz ki, mint aki már készen áll a szezon rajtra. De hogyha Duarte bejön, akkor én szerintem ő neki annak ellenére, tényleg csak 5. ember lesz, nem biztos, hogy ez ilyen túl jól áll majd. Mert ő se sokkal jobb védő, mint Huerter, és nyilván Huertert a védekezése miatt akarják lecserélni. Úgyhogy őt írtam még fel, de hát most Derek Lively-ra nem azt mondom, hogy autót házad, de elég sok mindent feltennék, hogy jövő lesz ez a díj.
Én is Lively-val kezdtem a listát, természetesen újoncok azért ebben a kategóriában eléggé az esélyesek között szoktak lenni. Suggs-t is azért felírtam, mert bár még nem mondtam le róla, de ugye tudjuk, hogy eddig NBA pályafutása finoman szóval sem sikerült jól, és hát a kezdőbe várják.
Na, és ő viszont egyébként most csak, hogy igen, de ő viszont nem néz ki rosszul, mint hogy az egész Magic elég jól néz ki a preseasonben.
Igen, én a preseasonnak egyébként nagy jelentőséget nem tulajdonítok, ugye azt viszont észrevettem, hogy a Dallasomat nem említetted meg az eddigi pocsékkor kinéző csapatok között, pedig simán lehet, hogy mi nézünk ki a legrosszabb.
Jogos, igen.
Eddig az előszezonban, de mondom, én nem, tényleg ezzel nem, igazán nem is foglalkozok az előszezonnal ilyen szinten, azt nézem, hogy egy Julian Strader hogy dobja a triplát a Denverben, hogyan játszik Tyson, kinek lehet esélye rotációs szerepre. A kezdők formája abszolút nem érdekel, nem is játszanak sokszor, meg amikor játszanak, akkor is ugye kevesebbet. Egyszerűen, mint száz, Okogit én nem írtam fel. Én értem persze, hogy támadásban erősen korlátozott játékosról beszélünk, de azért ő már szerintem kiépített egy olyan reputációt a védekezésben és haszol játékokban, ami elég ahhoz, hogy én őt ne citáljam ide. Ráadásul egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy ő azért nem teljesen fakezű, hogyha az előző Suns szezonból indulunk, ami ugye az első Suns szezonja volt neki konkrétan. Ha csak azt megismétli, hogy ezzel a 2,7 kísérlettel 33,5%-on tud triplázni, akkor már úgymond jók leszünk. Nyilván ezt hozzá kell tenni, hogy a play-off-ban természetesen ez nem ennyi volt, hanem 14%.
Igen, tehát, és ott pedig távcsővel nézték az ellenfelek. Tehát.
Igen, a Nuggets az erősen besegített róla. Ettől függetlenül is azt gondolom, hogy Suggs, vagy egyértelműen igen, Lively azért jobb jelölt lesz erre a díjra. A Netsen gondolkodtam még, de a Netsnek azért van egy elég jó és egyértelmű kezdője, hogyha nem akarják Cam Johnson-t ugye csereként használni, de még ha csereként is használják, akkor is ugye Dodo, Dorian Finney-Smith is mehetne a kezdőbe. Arra gyakorlatilag nincs esélye, hogy Cam Thomas legyen ott, úgyhogy ha lenne, akkor én lehet, hogy őt mondanám, de Cam Thomas nem elég jó ahhoz, hogy elég rossz lehessen itt ennél a díjnál.
Ó, micsoda megfogalmazás, kellek olvast fel akkor a következő díjunkat.
Jutalmul megkaptam. A Will Barton, ha megbecsültelek volna, talán még együtt lennénk baseball sapka. Az a játékos, aki csapatot vált, és rájön az egész világ, hogy amúgy jó. Ugye ez az a kategóriánk, ami hát vagy teljes találgatás, mert ugye még nem csapatot váltó játékosról beszélünk, vagy ilyenkor ugye meg kell nézni az előtti évben csapatot váltó játékosokat, de olyan játékosokat kell vadásznunk, akik nem nyújtottak annyira extra jó teljesítményt, hogy nagyon kíváncsi vagyok, Gábor, hogy te kiket találtál nekem. Megmondom, hogy elég nehéz volt 2-3 nevet leírni, de végül sikerült.
Valószínűleg most sem kellett annyira messzire menned az egyik díjért, hiszen most nyáron csapatot váltó játékosokból tudunk ugye válogatni, és hogy is fogalmazzak, csak szerintem ez a díj Grant Williamsnek egy már fel van gravírozva az első két betű a serlegre. Várjál, meg
nagyon, kell, nagyon, nagyon, nagyon bízom benne, igen.
Meg kell, hogy nézzem, hogy ez egy serlege. Nem, ez egy díj, úgyhogy azt abba bármit bele tudunk képzelni. Baseball sapka, bocsánat. Tehát, hogyha baseball sapka, akkor viszont már ugye a varrók elkezdtek dolgozni. Hát Grant Williamsnél azért én szerintem azért is hangsúlyozandó, hogy mennyire jó idény következhet, mert hogy neki ténylegesen a tökéletes szituáció az, hogy Luka osztogat neki, és üres vagy félüres triplákat kell rádobnia. Tehát én azt hiszem, hogy Bostonban nem volt olyan playmaking, és éppen ezért neki olyan skilleket is kellett élesíteni, ami jó dolog, de hogy ezek a skillek nem annyira állnak még rendelkezésre. Tehát nem azt állítom, hogy egy closeoutot ne tudna megverni, de azért ez már nem az erőssége, meg hogy utána eldöntse, hogy akkor a besegítés után passzoljon, vagy megpróbáljon rádobni, és hát ugye ebből egy picit elege is lett a Celticsnek, úgyhogy hol játszott, hol nem, viszont erre a szerepre meg nagyon nagyszerű lesz, de azért írtam még fel pár más nevet, és hagyj említsem meg. Az egyik az Bates Diop, aki ugye, hozzáteszem, hogy tavaly a Spursben is egy picit felkaptuk a fejünket, hogy hoppá-hoppá, mert mindig tudtuk róla, hogy jó védő, de azt nem tudtuk róla, hogy azért az üres triplákat be tudja vágni, és úgy tűnt, hogy jé, de be tudja. Na most itt viszont a Sunsnál akár olyasmi is történhet, hogy végül bekerül a kezdőbe, tehát én ezt nem tartom kizártnak. Felírtam még Shake Miltont, akinek a Minnesota padján végre meg lesz az a lehetősége, ami Philadelphiában soha bűzös életben nem volt, ezt pedig úgy hívják, hogy ő a hatodik ember. Hát ha nem is fontosságban, nem is ő lesz feltétlenül az első csere, mert az mondjuk Naz Reid lesz, de azért értjük, hogy mire gondolok, a szerep, a szerep. és Shake Miltonnak most van esélye robbantani, meg megmutatni azt, hogy több, mint egy tripladobó, aki nem tud védekezni, mert ha nem több, akkor valószínűleg az NBA karrierje az így elindul a lejtőn, már amúgy sincs túl magasan a hegyen, szóval, hogy nem az van, hogy a tejdéről kell legurulni. Most nemrég sikerült megmásznom ezt a hegyet, úgyhogy most ez lesz a hegy, amit mindig emlegetek. És akkor emellett KJ Martin az, aki szerintem egy nem rossz jelölt, ugye most a Clippersbe, és szerintem te is és én is várjuk azt, hogy a Rocketsnak a tavalyi szintről beszélek, de fertőjéből kimászva ő mit tud csinálni, mert egy nagyon jó védő, extra lepattanózó Big Wingről beszélünk, és még két nevet is felírtam, nem tudom, bele akarsz szólni, Zoli, mert nyugodtan tedd meg, de akár végig is sorolhatom őket.
Végig sorolhatod.
Jó, mert akkor szeretném gyorsan megemlíteni Jalen McDanielst, csak azért, mert nagyon jól néz ki a Raptors preseasonben, kicsit ilyen glue guy-ként, de mondjuk, hogyha Otto Porter rendelkezésre, akkor lehet, hogy nem is fog játszani. És még egy jó nevem van, az pedig Ty Jerome, aki én szerintem mindig, amikor lehetőséget kap, akkor statokat azt hoz. Viszont most, speciál Clevelandben, nem nagyon van se egyes, se kettes poszton cserejátékos, tehát nyilván Lövörtel együtt fogja ezt a dolgot megoldani, de hogy Ty Jerome most nagyon komoly lehetőséget kap Ricky Rubio mentális összeesését követően, és a de facto csereirányító lesz, és arra se vegyünk mérget, hogy mondjuk Garland és Mitchell, bár mind a ketten eléggé vasemberek, de hogy feltétlenül mindenféle pihentetés nélkül, Garlandról nem is mondanám, hogy vasember, szóval hogy végigjátszák ezt a szezont, úgyhogy szerintem Ty Jerome itt rohadt komoly lehetőséget kap, és az eddigiekből kiindulva lehet, hogy így kapodni fogjuk a fejünket, hogy ez egy nagyon jó kis csere irányító. Na, végigértem, szóval vannak bőven jelöltek, de azért én Grant Williamsre fogadnék, hogyha most itt muszáj lenne valakit mondanom.
Az én listám is természetesen végül vele kezdődött, és ebben nyilván benne van az is, hogy reménykedik az ember, meg az is egyébként, hogy tényleg az ő skillsetje az, ami abszolút hiányzik volt a Mavericksnél, ugye ez a nem is feltétlenül a leszedlek a pályáról védekezés, mert Grant Williams nem ilyen védő, hanem inkább ez a sokoldalúság, hogy több poszton tudod használni őt, illetve hogy free and eat, ténylegesen kimondottan free and eat játékos legyen, mert ugye ez is hiányzik volt a Mavericksnél. Bruce Brownon gondolkodtam, de nyilván itt azért nem lenne jó példa erre, mert őt hát tökre értékelte a Nuggets, és pontosan tudták, hogy mit nyújtott, mit adott nekik, és nem, egyszerűen nem tudták megfizetni ugye az NBA szabályok miatt. Marcus Smart jutott még eszembe, akinek szerintem jó esélye lehet arra, hogy élete szezonját fussa a Memphisben, ugye most érte el gyakorlatilag a peak éveit, és szerintem benne lehet egy olyan teljesítmény, főleg ugye itt Morant kiválásával, ami miatt azt mondjuk majd, hogy Marcus Smartnak ugye ebben a bizonyos 29-ről átfordulok a 30. életévenbe szezonja lesz élete legjobbja, legalábbis ami az alapszakaszt illeti, és el tudom képzelni azt, hogy egy picit fáj majd a Celtics szíve, és nyilván nem lehet azt mondani majd akkor se, hogy nem becsülték meg, hiszen a csere értékén keresztül megkapták ugye Porzingiszt, aki szintén jelölt lehet egyébként erre a díjra, és itt még akár visszamenőleg ugye, hogy a Mavericksnél, hogy elcserélték, de akár a Wizardsnál is ugye, hogy nem ajánlottak be hosszú távú komoly szerződést neki. Aki még eszembe jutott, és felírtam, itt én hoztam az unalmas pikeket, hogyha nagyon bejön Bradley Beal-nek az új állomása, és tényleg amit én nem tudok elképzelni, hogy ő játékszervezésben és védekezésben maximálisan oda teszi magát, és megelégszik azzal az egyértelműen harmadik számú opció szereppel támadásban, ami neki itt gyakorlatilag jut és kész, tehát itt ezen vitatkozni se érdemes, hogy nyilvánvalóan Booker és KD lesz az első két opció, és az ő usage százalékuk erősen meg kell, hogy haladja majd Billét, de ha Bill magához öleli ezt a harmadik számú szerepet, amit mondom, én most abszolút nem látok, akkor simán visszagondoltunk majd arra, hogy hoppá, nem hittük volna, hogy ez a Bradley Beal egy bajnokcsapat harmadik legjobb játékosává tudott válni, mert az ugye pont tényleg azokat a dolgokat kell megcsinálni, amiket ő az elmúlt években már, ha nem is abszolút, de legalábbis sokkal alacsonyabb frekvenciával csinált.
Igen, hát Beal ilyen szempontból nem rossz jelölt, mert neki az elmúlt két éve arról szólt, hogy ez már nem az a játékos, tehát azt úgy el tudom könyvelni, de Porzingisnek szerintem tavaly volt élete szezonja, tehát hogy én nem tudom, mi kéne, hogy történjen, hogy a Washington így vakarja a fejét, hogy így Ú, de kár, hogy elvesztettük, jaj, de kár volt elcserélni, mert hát végül is ez a
díjáról szól. Bajnoki címre vezeti a Celtics-et.
Hát, igen. Tehát, és ő vezeti. Szóval én őt nem látom. Bíről viszont már kezdtünk lemondani, tehát hogy az nem egy rossz jelölés. De azt hiszem, hogy inkább azért ez a Grant Williams, Ty Jerome, hát dimenzió az, ahol könnyebb kiérdemelni ezt a díjat. Viszont akkor menjünk tovább a következőre, ami nem más, mint a Chandler Parsons. Annyira használhatatlan vagyok, hogy Zolit és Gábort még egy poén erejéig sem tudtam megihletni. Hűtőmágnes, de az a fajta, amelyik már kezdi végleg megadni magát, és állandóan leesik, majd amikor lehajolsz érte, még a derekad is kimegy. Az NBA legrosszabb szerződése. Egyikünknek sem kellett gondolkozni, hogy azt az egy nevet ide írjuk. Csak az a kérdés, hogy mi van, hogyha ez az egy név, tehát mit kell hoznia ennek a játékosnak ahhoz, hogy kikerüljön innen? Mert én szerintem, hogyha nem tudom én, hoz valami szervezést, meg lepattanózást, azzal még nem vagyunk kijebb, tehát ez egy jó nagy szerződés. És...
hát fia, ahhoz képest, hogy mit csinált az elmúlt két évben, szerintem, de kijebb vagyunk. Még akkor is lehet ő a liga legrosszabb szerződés.
Igen,
de...
erre célzok, ugye? Igen. Hogyha valakinek nem esne le Ben Simmonsról van szó, ugye? Őszintén egyre kevesebb a rossz szerződés ebben a pillanatban, és ez főként azért van, mert ezek lejártak, és hát viszonyognak tőle a csapatok, hogy nagy pénzt dobjanak most, és főleg hosszú távú szerződést olyan játékoshoz, aki problémás. Majd nagyon kíváncsi leszek például ilyen szempontból Hardennek a következő szerződésére, mert ő még mindig azért elég jó szinten játszik, ha már nem is a régi MVP szint, de azért tavaly is azt hiszem megnyerte az assziszt listát. Tehát, hogy azért itt egy komoly játékosról beszélünk, viszont ugye vele más problémák vannak, és ki meri majd megkínálni például 3 évnél hosszabb szerződéssel, hogy senki. Szóval mindezt látva, ő majd lehet, hogy egy másik díjunknál is szóba kerül, de mindezt látva azt mondhatjuk szerintem, hogy ahhoz, hogy valaki nagyon-nagyon rossz szerződés legyen, ahhoz most tényleg az kell, hogy még pörögjön az a nagy szerződés, és közben meg vagy nem játszik, vagy aktívan állt a csapatának, vagy tényleg rossz, és leginkább Simmonsra mondható ezzel. Nyilván, hogyha jön egy újabb sérülés Claynél, a jó Isten adja, hogy ez ne történjen meg, vagy még van egy-két ilyen jelöltünk, hogy ha jön egy újabb sérülés, akkor az lehet, de Simmons szerintem sokkal elegánsabban teljesíti ezt a kategóriát, hogy itt nem csak sérülésről van szó, hanem mentális problémáról is. Bármit ehhez még hozzáfűzni esetleg, Zoli?
Simmonshoz nem, nyilván én is vele kezdtem ezt a listát, szó szerint. Viszont nálam nincs olyan nagyon extra sokkal lemarad, ugye Gordon Hayward, akinek a 23-24-en túl ugye van még egy éve, 31 milláért, és igen. Gyakorlatilag ugyanabban a státuszban van, mint amiben Simmons volt az elmúlt másfél-két évben. Ilyen honorable mention nálam Zach LaVine, akit ugye szoktunk azért ebben a kategóriában emlegetni, és megint lehozott egy egészen jó támadó szezon, de szerintem benne ott van a katasztrófa potenciál is. És akiben szerintem még inkább ott van a katasztrófa potenciál, az Jeremy Grant, akinek ugye most kezdődik az 5 éves szerződése. Szerintem ott meglátjuk, ugye egy Dame Lillard nélkül a pályán mit tud csinálni. Nem lepne meg, hogyha őt is elkezdenénk már akár a következő szezontól ott emlegetni a liga legrosszabb szerződései között, vagy mint potenciális legrosszabb szerződései között.
Engem egy icipicit meglepne, de meglátjuk. Talán 28 évesen, vagy 29 évesen még nem kéne elindulni azon a lejtőn. Az ugyanakkor igaz, hogy nyilván nem lesz mellette gyakorlatilag a liga legjobb pick and roll irányítója, még ha nem is ő a pick and roll partner, ugye? Jó, menjünk akkor tovább, és ha megengeded, ezt most ismét én olvasnám föl, a Jokic Durant GM-ként ég a bőr az arcunkon, hogy csak ennyit fizetünk ajándékosár. Az NBA legjobb szerződése, ami nekem nagyon tetszik, hogy itt annyi jelölt volt, hogy alig bírtam válogatni. Most sok a jó szerződés, de ezzel az Austin Reeves hosszabbítással, mielőtt a többi nevet végigsorolnám, el kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen szerintem nehéz lesz Austin Reeves megverni ebben, úgyhogy...
Én olyan szinte, hogy én csak az ő nevét írtam le, mert nálam annyira torony magasan is egyértelműen megnyerte ezt a díjat.
Azért én felsorolom, mert egy pár nevet még felírtam. Nyilván, tehát itt lehet válogatni azért az alacsonyabb kategóriákból is, például ugye Nickel Alexander Walker, ahhoz képest, hogy még az sincs kizárva, hogy időnként kezd, de hogy ő az biztos, hogy elég sokat játszik majd Minnesota-ban, ahhoz képest ez az évi 3 millió, vagy mennyi, amit keres, hát ez nevetséges. Aztán ugye Mikal Bridges, tehát ő annak ellenére, hogy többet keres, mint Reeves, ő akkora ugrást vihet végbe, és lehet, hogy ő ne került el a figyelmedet, de szerintem ő a nagyon reális jelölt arra, hogy ebben a díjban megszorongassa Austin Reeves-t. Felírtam még Jaren Jackson Jr.-t, akinek ugye évek óta tudjuk, hogy jó szerződése van, Nick Claxton, hogy egy újabb Nets játékost mondjak, Alex Caruso, Wendell Carter Jr. neve, tehát ezek ugye Caruso az 10-valamennyit keres, Wendell Carter Jr. is 15 környéke, Jalen Brunson, akinek nagyon jól néz ki ez a szerződés, és ugye Jason Tatum még most van a régi max utolsó évében 32 milliót keres, tehát hogy vannak még jó jelöltek, de szerintem ez Reeves és Bridges között dőlhet ez a DL.
Egyetértek természetesen, ugye Bridges most pont olyan, tényleg olyan szerződéssel van, ami akár őt is, főleg ugye azon a 30 meccsen mutatott formáját majd átmenti 23-24-re is. Annyi, hogy ő idő előtt meg tudja majd kapni ugye az ő akár max hosszabbítását is, ugye, tehát mi a legkorábbi időpont, amikor ezt meghosszabbíthatja?
Hát ugye van olyan, hogy lehet, hogy ez csak designated játékosokra vonatkozik, hogy 2 évvel már a szerződés lejárta előtt, de őszintén szólva, hogyha jönne is egy ilyen hosszabbítás, tehát azért ez még a mostani szerződése.
Oké, igen, végülis 1 évre is oda lehet adni, ugye évekig Luka nyerte meg ezt a díjat nálunk, illetve talán ki is vettük őt, mert hogy annyira...
Hát a rookie szerződéseket úgy de facto kivettük, igen.
Egy idő után talán nem biztos, hogy az elejétől, de emlékszem, hogy azért beszéltük róla sokszor. Bridges nem rossz tip, abszolút.
Akkor viszont kérlek, hogy a következő kategóriába vezess be minket.
Következő kategóriánk a Chris Paul, már az iskola padban ülve oktattam plecsni a legjobb RPM.
A legjobb EPM-re módosítva, azt hiszem.
Most már EPM-re módosítva, igen, ugye itt is van egy toronymagas esélyes Joker személyében természetesen, de ha nem ő, akkor Giannis esetleg, hát Lillard nem, mert ő ugye a védekezésben biztos, hogy nem lesz jó, és azért az összimpaktja az megsínni majd.
Embiid még azért áll is.
Embiid esetleg, igen, az a három nemzetközi, akire nagy valószínűség. Esetleg Luka, de meglátjuk, hogy a Mavericksnek milyen a csapat védekezéssel. Más nem nagyon érdemes
megemlíteni. Nem. Félj, most kell mondani egy nevet, akkor egyszerűen Jokicsot fogjuk mondani, és ebbe, tehát ez akármilyen unalmas tipp, tehát ő a torony magas esélyese ennek, az a helyzet. Szóval nem nagyon látom, hogy ez feltétlenül változna, de ha igen, akkor az úgy történik, hogy Tyrese Maxey mellett Terence Mann kezd. Tehát elcserélték Hardent, és Embiidnek akkor azért az impact számai még tovább nőhetnek, tehát ezt el tudom képzelni, arról nem is beszélve, hogy ha most tényleg nem egy újabb MVP címre hajt, hogyha egyáltalán nem volt ő statvadász, de az biztos, hogy a usage-ot azt most kikövetelte magának, és tudjuk Doc Riversnek az edzői felfogását, hogy mindent a sztárok köré. Azért Nick Nurse nem ilyen. Éppen ezért lehet, hogy Embiid számai a nyers statisztikák csökkennek majd, de az EPM és a hasonló advanstatokban meg lehet, hogy a hatása az nőni fog. Ez simán benne van a pakliban, úgyhogy ezt így hozzátenném, és nézzük meg a következő díjunkat, mert még az egyéni díjaknak se értünk a végére. Ugye jön az Isaiah Thomas díj, a legjobb szerződést bukó játékos, akinek nem érkezik meg a pénzes kamion végül, és hát ahogy Harden itt ügyködik és tevékenykedik, én akkor is kiosztanám ezt a díjat, hogyha jövőre mondjuk a keleten-nyugaton díjak kiosztásánál általában meg szoktuk várni a free agency-t, tehát hogy később osztjuk ki tényleg pont ezekért a dolgokért, hogyha jövőre Harden csak 1 éves szerződést kap, és ezt szeretném megmondani, hogy miért, azért mert ő nem ezt a pénzes kamiont várja, hanem most már lehet, hogy csak 3 éves vagy 4 éves maxot, ami az over 38-as, tehát a 38-ig szabály miatt még lehetséges, ugye van ez az over 38 rule, tehát nem hiszem, hogy már sokkal hosszabb szerződést kaphat, de a lényeg, hogy ő biztosan ezt várja, és el tudom képzelni, hogy ennek ellenére csak 1 éves ajánlatokkal bombázzák majd, és az se lesz max.
Olyannyira Harden volt itt az egyértelmű választás, hogy szerintem az is lehet, hogy nem egy számmal kell majd lejjebb adni azt a pénzszállító autót, hanem akár 2-vel, de még őszintén még több is benne van. Tehát, hogy amikor itt egyértelműen vált, és most itt nem menjünk bele abba, hogy ki mit ígért kinek, mert állítólag ugye erről volt, hogy Harden, és Harden miatt rágott be, hogy beígértek neki a maxot, Mori. Amikor egyértelmű volt, hogy azt a maxot ugye nem kapja meg a 10 plusz évest, oké, akkor ugye lejjebb ugrottunk egy szinttel, de szerintem nem fogja megkapni a normál maxot se. Tehát ki lenne az idióta, ki megadja neki. De tegyük fel, hogyha még meg is adják neki, akkor is az jön, amit mondasz, tehát a per év hiába lenne meg, akkor se lesz akkora pénzszállító autóra szükség, mert azt nem fogja megkapni 3 éves, ez teljesen egyértelmű. A legjobb esetőség szerintem az ő szempontjában most az, hogy akkor körülbelül 3 szintet ugrottunk lefelé, mert ugye a designated max helyett szóba került a Normál Max. A Normál Maxnál akkor oké, legalább legyen 3 év, azt se fogja megkapni, és a legjobb esetőség az, hogy 1 évre megkapja, vagy max 2 évre, és team option a második, vagy hozzákötjük bizonyos feltételekhez, All-Star, mit tudom én, mentünk legalább a konferencia döntőig, a szerződésében foglalt pénznek egy részét, és akkor ugye az már azt jelenteni, hogy 3 méretet ugrottunk lefelé a pénzszel itt autónál, úgyhogy szerintem ez egy annyira egyértelmű Harden díj lesz most a következő pár évre, ahhoz képest, amit ők gondoltak, meg amit lehet, hogy mondtak is neki még egy 5-6-7-8 hónapja, hogy ezt szépen le is ütetjük ezt a díjat, és ő szépen elvitte, én azt gondolom.
Hát igen, meglepődnék, hogyha más mondanánk majd körülbelül 3-4 év múlva, amikor kiosztjuk ezeket a díjakat. Nézzük meg azt, hogy ki lehet a jelölt a Derrick Rose Phoenix díjra. Avagy lemondtunk már rég róla, de feltámadta semmiből. Nekem van itt egy titkos jelöltem, amit még nem akarok bemondani, de alapvetően a gondolatmenet az úgy indult a részemről, hogy van egy pár klub, aki, hogy is mondjam, fekete öves a halottak feltámasztásában és a koporsóból való kikeltésben, tehát a zombiképző kluboknak a legjobbika, azt gondolom, az a Miami Heat, és 2 jelöltem is van onnan, és mégsem ők nyernek, vagy hát mégsem őket jósolom nyertesnek, de Kevin Love és Josh Richardson. Na most Josh Richardson, ő még csak 30 éves, tehát hogy nála minden adott ahhoz, hogy felé leszék hamvaiból, és igazán nem fekszik ő még a koporsóban, meg éjfélkor nem kell ki ilyen hosszú fogakkal, mert Josh Richardson egyszerűen csak nem volt jó helyen, tehát a Spursben hol kapott lehetőséget, hol nem, de leginkább azért, mert a Spurs a tankolt, 2 fiatalokat fejlesztett. Na most az, hogy ő neki esetleg most lenne egy jó idénye, arra minden lehetősége meg lesz, ugyanis a Miami Heat 1-es-2-es poszton jelenleg ölni tudna valaki olyanért, aki higgadtan tud kvázi irányítani, még akkor is, hogyha ő is inkább csak egy secondary ball handler, és aki támadást tud kezdeményezni, és Josh Richardson volt ilyen játékos, és a Heatben volt ilyen játékos, úgyhogy szerintem egy marha jó jelölt. Kevin Love pedig, hát ugye most végigment a kiképző táboron, és szerintem, nem tudom, hogy volt-e már ilyen formában életében, persze már lassabb, de totál lefogyott, mindenki áradozik arról, hogy hát a szokásos Miami kiképzés az neki elég jót tett, úgyhogy ő sem egy rossz jelölt, bár én Josh Richardson-t előrébb tartom. A titkos jelöltemet nem mondanám még be, Zoli, te kikben gondolkoztál itt?
Csak azért, mert annyira szüksége van. Szüksége lenne rá a Bucksnak, hogy újra, azt akartam, hogy újra játékos legyen belőle, de inkább újra ember legyen belőle, majd, hogy nem. Malik Beasley az egyik ilyen jelöltem. Hogyha ő tényleg semmi más nem csinál, csak azt, hogy a borzasztó védekezését azt legalább egy ilyen határszarra, elnézést a kifejezésért feljavítja, akkor ő annyira beleillene a Bucksnak a rendszerébe és abba a szükségbe, ami ugye nekik van, és ez nyilvánvalóan persze védekezés is lesz, és ugye tudjuk, hogy a Bucksnak az elmúlt 2 évben a védekezése az visszaesett, de az igazság, hogy a floor spacing, a pálya széthúzási terén is nagyon-nagyon-nagyon nagy szükségük lenne egy olyan játékosra, aki Beasley lehet, és ezért nekem ő jutott, nem első leszem egyébként, de másodjára, mert Josh Richardson annyira adta magát a múltkori podcast adásunknál, ahol átbeszéltük azt külön kitérve rá, hogy ő konkrétan a legjobban tényleg Spolstra kezd alatt nézett ki eddig NBA pályafutása során, és hát hol máshol nyerné vissza fiatal kora legszebb pillanatait, vagy hol tudná felidézni fiatalkor a legszebb pillanatait, mint a Heatnél. Úgyhogy én őket mondtam, 2 keleti contenderből. Titkon bízom abban, de nyilván ez csak tényleg ilyen remény, és nem hiszek benne igazán, hogy Kyrie Irving lehozhat egy nagyon-nagyon-nagyon jó szezon, de ugye nála ez is mit jelentene? Tehát nem fogjuk összetolni magunkat egy 28 vagy 29 ponttól 60%-os TSO támadásban. Mindenki tudja, hogy Kyrie gyakorlatilag, amikor egészséges, egy megállíthatatlan támadó játékos, de én bízom abban, nem igaz, nem bízom, de reménykedem abban, hogy ebből tényleg egy olyan all-around szezon is lehet, amit nem gondoltunk volna, és hogy újra ő. Mert egyébként Kyrie, és ezt nagyon sokszor beszéltek, hogy a Kyrie nem lenne rossz védő, tehát jó képességei vannak a védekezéshez, és play-offban, főleg play-offban, de play-offban láttuk azért már őt időnként jól védekezni, és hát ahhoz, hogy a Mavericks úgy igazán sikeres legyen, az tényleg az kellene, hogy a 2 darab sztárja közül mind a 2 elkezdjen nagyobb elánnal és nagyobb energiával védekezni.
Zolikám, akkor nézzük is meg a következő kategóriát. Á, nem? Mert a titkos jelöltemet be kell, hogy mondjam. Na, szóval olyat mondok, hogy nem hiszem, hogy eszedbe jutott, de Robert Covington. És szerintem én most őt jelölöm.
Abszolút nem jutott eszembe Covington. Covingtont kéne szednem, igen.
Viszont engem nagyon meggyőzött az, amit a Nate Duncan-ék Clippers felvezetőjébe hallottam, hogy Robert Covingtonnak hogy esett össze a tavalyi éve, gyakorlatilag egy kisebb sérülés ebbe belejátszott utána, meg nem nagyon tudott már beépülni, nem kapta meg a bizalmat.
Az elég meggyőző volt, ahogy összeesett. Meggyőzően összeesett.
Ezt kétségtelen. Ami most változott, az az, hogy konkrétan annyira jól néz ki az edzőtáborban, és erről azért több ilyen híradás is lejött, hogy erősen elgondolkoztak még a kezdőbe tevésén is. Szóval, hogy nagyon úgy néz ki, hogy Robert Covington még fizikailag nem ért véget, mint játékos, és ha ez igaz, akkor az ő hihetetlen kosár IQ-jával, ugye olyan fantasztikus besegítővédő, ami az elmúlt 10 évben alig volt egyáltalán a ligában, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ő ebbe a kategóriába valószínűleg a minden idők all-time top listájába is ilyen top 20 legalább, tehát hogy ő nagyon-nagyon magasan van. Hát ez egyrészt kéne a Clippersnek, másrészt pedig, hogyha ő fizikailag újra jó állapotba tud kerülni, akkor egy ilyen okos játékosnál én elhiszem azt, hogy van még benne egy feltámadás. És akkor most adom át neked a szót, Zoli, kérlek a következő díjra, de akár reagálhatsz is erre is.
Mindenképpen egy olyan tipp, ami a figyelmünket az szépen kivívta Gábor, és itt most néző hallgatóink nevében is beszéltek. Ha bejön, akkor előre le a kalappal. Én abszolút nem tudom már elképzelni azt, hogy Covington. Nyilván azt el tudom képzelni, játszon, mert a skillsetje, annak ellenére, hogy ma már messze nem olyan védő, mint volt egykoron, az végül is NBA kompatibilis továbbra is. Tehát a tavainál én is valószínűleg jobb szezont várok, de azt, hogy ő megnyerhesse ezt a díjat, azt nem látom most magam előtt. Úgyhogy, de egyébként tényleg le a kalappal. Egy ilyen outside of the box tipp volt. Következő díjunk a Rashid Wallace díj, ami ugye elment Tech, és ugye a Tech itt T-E-C-H, elment Tech otthonról, vagy a legtöbb technikait begyűjtő játékos, és hát itt igazából az elmúlt években már megvannak a fő esélyesek, ugye általában Lukát és Draymondot szoktuk mondani, ugye Draymond megnyerte ezt a díjat tavaly. Éppen, hogy igen. Meglepetésre egyébként Trey 22 óta nagyon erősen becsatlakozott ehhez a duóhoz. Azért meglepetés egyébként előtte nem volt ott a legtöbb technikait kivívó játékosok között, top 10-ben sem volt, viszont 22-ben és 23-ban ott van tényleg a top 3-ban mind a két évben, sőt, ugye 22-ben konkrétan meg is nyerte. Úgyhogy azt mondom, hogy ez a Big Free, ami egyébként tök izgalmas lenne támadásban, meg úgy összességében is, ugye Trey, Luka és Draymond Green, ők a fő esélyesek, de meg kell említeni azért Anthony Edwards-ot is, aki feltörekvő fiatal, és tavaly a legfiatalabb volt a top 10-ben. Ha ő ugye még éhesebb lesz, még nagyobb szerepben, még többet vár el a bíróktól, akkor akár meglepetést is okozhat. És
még nagyobb crybaby lehet, igen.
Igen. Viszont, ha most mondanom kéne valakit, aki nem Draymond, vagy Luka, vagy Trey, akkor az még Dylan Brooks lenne, mert ugye a Memphisbe a tavalyi szezonban tudjuk, hogy mennyire érezte magát a csávó. Tényleg csúcséve volt, ami a pofázást meg az idiotizmust illeti, vagy azt gondoljuk, hogy csúcséve volt. De most egy új csapatba elment, én azt gondolom, hogy még jobban fogja érezni magát potenciálisan, és a Rocketsnál tényleg, amit mondtam, ez egy nagyon érdekes szezon lehet sok szempontból, hogy van egy sztár edzőt gyakorlatilag, akivel ugye azonnal jónak kéne lenni, van rajtatok nyomás is, és akkor a fiatalok is ugye is érzik magukat, és ráadásul nem feltétlenül a legjobban egymáshoz illő darabkák vannak, tehát simán el tudom képzelni, hogy itt egy Jalen Green és Brooks között is lehet feszkó, Sengun és Brooks között is lehet feszkó, és akármilyen kombinációban, és ebben a közegben egy Dylan Brooks azért elég erősen teljesített úgy, hogy ő neki ugye a 20 millió dolláros új szerződés, hát neki kellenek a dobások, és hát simán el tudom képzelni, már második meccsen Jalen Green rákjabál, hogy te fakezű hülye, mit gondolsz, mit csinálsz? Azért, nem ezért hoztunk ide, hanem azért, hogy takarítsál mögöttem, és hát erre Brooks nyilván jól fog reagálni, úgyhogy...
erre aztán jól reagálna, igen. Már 2 éve mondtam, hogy most erre a díjra egy pár évig Lukát fogom mondani, idén is Lukát mondtam, és így nagyjából ennyit szeretnék erre reagálni. A Gandhi díjunk van még hátra az egyéni díjakból, a legönfeláldozóbb veterán, aki nem balhézik, hogy nem kerül pályára, én szintén Houstonban keresném, szerintem ez Jeff Green lesz idén.
Jeff Green jó tipp, vagy ugye hát Tadeusz Jángot én tényleg imádom, az a csávó, az egy, nem is tudom, tehát az ember érzése, hogy már 20 éve is a ligában volt, és közben még annyira, még mindig nem extra öreg, azért már nem fiatal, és mindig nagyon-nagyon pozitív dolgokat csinál a pályán is, meg ugye egy mentor is a ligában, úgyhogy ő szerintem még egy jó tipp, de igen, hát ő meg...
Azért nagyon remélem, hogy a Raptorsnak a sérültjei felépülnek, és Ted Youngnak nem kell pályára kerülni, tehát hogy nagyon szeretném, hogyha Pöltől Achiuva és Boucher oldanák meg a center posztot, és most jelen pillanatban a preseasonben ugye csere centerként Ted Young jött pályára, hát ezt most már nem szeretném átélni, őszintén szólva.
Értető, teljesen értető.
Sokat beszélhetnék Ted Youngról, de még sok díjunk van hátra, úgyhogy menjünk át a csapatdíjakra. A Rolly Massimino, that escalated quickly, emlékére. Rollyról azt kell tudni, hogy bár kinevezték a Netsz edzőjének, de a sajtótájékoztatón már nem jelent meg. A leghamarabb kirúgott edzőnek ajánljuk ezt a díjat, ezt az emlékérmet, és mivel megkockáztattam ugye, azt hiszem 3 pontért, hogy idén szezon közben nem lesz edzőváltás, ez természetesen 3 pontért ment, tehát ezt érdemes helyén kezelni, nem ezt várom. De most sokkal kevesebb a jelöltünk, mint szokott. És nyilván ebből kalkuláltam magamban, hogy egyáltalán egy ilyen 3 pontos hot prediction-t bekockáztatok. Na most, hogyha így meg kell nézni azt, hogy kik a konkrét jelöltek. Nyilván, tehát lehet, hogy van egy-két olyan rossz csapat, amelyik jobb szeretne lenni, és amikor azt mondják, hogy ajjaj, hát ez mégsem működik, akkor ránéznek az edzőre, csak mondjuk Monty Williamsre abszolút nem néznek rá, még nem tudom, 4 évig. Wes Unseld juniorra pedig én szerintem azért nem néznek még rá, pedig ez a Washington, ez rendesen rossz lehet, mert egyrészt ugye local hero, tehát ugye apuci azért letette ezt azt az asztalra Washingtonban, másrészt pedig nem tudom, hogy mennyire jogos elvárás most a Washingtontól az, hogy ne kezdjen mondjuk tragikusan. És ezért aztán valójában azon közép és jó csapatok között kell keresgélni, akiknél egy rossz szereplés az edzőváltást eredményezhet. Ugye Billups is kikerült innen, pedig ő nekem hatalmas jelöltem lenne, és tulajdonképpen akárhonnan közelítek itt Jason Kidd, az, aki leginkább veszélyben van. Ezért nyilván tudom, hogy mennyi nyilatkozat szólt arról, hogy biztonságban van a munkája, meg mi ilyesmi, de a Dallas mondjuk kezd egy 9-23-mal, az már nem is kezdés, az már majdnem egy fél szezon, azt onnantól nem nézik tovább, de hogyha azt is mondom, hogyha mondjuk egy 2-8-al kezd a Dallas, hogy tényleg a szűkenvet kezdés nagyon rosszul sikerül, akkor ott biztos, hogy lesz edzőváltás, mert ott most a szituáció is olyan, és nem friss az edző, stb. Úgyhogy hát ha muszáj nevet mondanom, én őt mondanám.
Most szerintem sem lesz ilyen nagyon gyorsan kirúgott edző. Nehéz most beazonosítani ezt az edzőt. Kidd ott van az esélyesek között még akkor is, hogyha ugye Harrison jó pár hónapja kijelentette, hogy biztonságban van az állása, sőt nem is így mondta, hanem azt, hogy bíznak benne, és hogy elkötelezték magukat mellette. Ettől függetlenül, hogyha borzasztóan kezdenének, akkor nyilván ez hamar megváltozhat. Billy Donovan, aki szerintem még relatíve egy jó tipp lehet, hiszen a Bulls azért az elmúlt években hát erősen középszerű. Sokszor láttunk arra példát, ugye, hogy egy olyan csapattól küldtek el edzőt, akik nem feltétlenül el tudja ott a legrosszabbak között lennie, tehát a Bulls a maga középszar teljesítményével simán szerintem kvalifikál majd arra, hogy akkor váltsanak, mert hát a játékos sokat, a keretet, azt ugye nyilván sokkal nehezebb ilyenkor mindig elcserélni. És szerintem Finchnek egyébként ez az utolsó olyan esélye abból a szempontból, hogyha megismétli azt, amit az elmúlt 2 évben, hogy play-in csapat csak a Wolves, és nem jutnak tovább, akkor szerintem tuti, hogy tőle megválnak nyáron. De hát ugye ő nem lesz, vagy nem lehet ott majd a leggyorsabban távozó edzők között. Clifford, aki szerintem még érdekes lehet, meg az nem Jones is. Hogyha nem tudom, mit várnak el most ettől a fiatal hirtelen újjáépülő Blazers-től, valószínűleg azért nem azt, hogy 16-2-vel kezdjenek, de mivel a legrosszabbul védekező csapatok között ugye be fogjuk őket tippelni, ha nagyon-nagyon gyengén kezdenének, akkor el tudom képzelni, hogy Chauncey-tól megválnak mondjuk ilyen karácsony környékén, akkor az lehetne talán a 23-24-es szezonban a legkorábbi edzői kirúgás.
Hát, igen, csak tényleg nem tudom, mit válnak. Clifford azért jó tipp, mert a Hornets biztos, hogy szeretne egy jóval jobb szezont. Tehát ez nem is kérdés. Jó, ezt adom mindenképpen. Akkor kérlek, hogy a következő díjunkat olvasd fel, Zoli.
Következő díjunk, itt ugye már a csapatdíjaknál járunk, illetve elkezdjük, a Bermuda háromszög díj, amit a legkevesebb asszisztot kiosztó csapatnak fogunk megítélni, illetve megtippeljük, ugye, hogy melyik csapat lehet majd ez a 23-24-es szezonban.
Hát itt én azt gondolom, hogy olyan csapatok már évek óta versenyt futnak, ahol vagy van egy labdát nagyon domináló irányító, aki kiosztja a maga asszisztjait, de a többiek nem termelik ezt, és hát nyilván a Dallas Mavericks az, amelyik ordít itt. Másrészt olyan csapat, ahol a labdakezelők, tehát a playmaker-ök nem feltétlenül 7-8 asszisztos játékosok, mondjuk 5-6, de azért sokat fejeznek be maguk is, és mellette van még szemmel látható ISO játékos. Ugye a New York nagyon megfelel ennek, ugye Randall ez a szemmel látható ISO játékos, de az Orlando Magic is nagyon megfelel ennek Banchieroval, és hát ugye ott sem egy assist gyár azért az 1-es-2-es poszt, úgyhogy nagyjából ezt a három csapatot várom versenyt futni. Hogyha most tippelnem kéne, akkor én szerintem a Magic hozza majd el ezt a díjat, de azért itt az is fontos, hogy mind a három említett csapatnál ugye még ugyanaz az edző, tehát nem változik a szisztéma feltétlenül. Azonban, ha ennél a három csapatnál esetleg megváltozna az edző, akkor azért ott lehet, hogy másféleképpen kezdenek el játszani, szóval ennyi kockázat van benne, most a Magic-et tippelném.
Igen, ez az a kategória, ahol relatív azért sokat változik a mezőny évről évre. Hogyha megnézted az elmúlt évek stabilabb, konzisztensebb csapatait, akkor ugye a Knicks azért ott volt, jellemzően ugye a legkevesebb asszisztot kiosztó csapatok között. Amióta Thibodeau az edző, ők azóta gyakorlatilag top 3-asok, és 2021-ben ugye konkrétan második legkevesebb asszisztot osztották ki, most a 22-23-as szezonban pedig megint csak ott voltak a top 3-ban. A Mavericks, amióta ugye ennyire kinőtte magát Doncic, mint főlabdakezelő, és természetesen ugye tavaly még ugye Kyrie is rátette erre egy lapáttal, tehát gyakorlatilag ők ketten pumpálták a labdát felváltva. Azóta, hogy a Mavericks is ott van, és ott is lesz nyilvánvalóan, hogy őket is adom, és a Magic is egyébként igen, egy olyan keret és olyan csapat, ahol igazán nem számítunk arra, hogy feltétlenül 25-26-27 assziszt környékén legyenek, inkább náluk is ilyen 22-24-es range az, ami reális lehet. És a Rocketset kivenném, ugye tavaly ők nyerték meg ezt a versenyfutást, de nagy valószínűséggel azért most tényleg annyi célpontjuk van, hogy egyszerűen járnia kell a labdának, különben Udoka tényleg le fogja reszelni azt a bizonyos fűrészsel inkább, fűrészsel. Hát a reszelés az nagyon durva büntetés lenne, szép lassan.
Az biztos.
Úgyhogy inkább vágni fogja, és azért a Rakic szerintem nem lesz top 5-ben. A Heat viszont ott lehet, ugye náluk is egy olyan csapatról beszélünk, ahol nincs igazán sok playmaker, és elég sok ISO van támadásban. Ugye Butler és Adebayo ebben az elmúlt két évben elég sokat fejlődött, és meg is kapták a usage százalékot a nyakukba. De egy szóval, ez igen, tehát én is azt gondolom, hogy a Mavericks, a Knicks, és esetleg a Clippers, ott lehet a Clippers is jellemzően azért egy top 6 helyét legkevesebb asszisztot kiosztó csapat, és Bones ezen nem hiszem, hogy fog változtatni. Nyilván, hogyha Harden oda megy, ha Harden oda menne, ugye akkor lehet, hogy még inkább esélyesek erre a címre, és akkor azt mondanánk, hogy akkor ők nyerik meg, mert ugye Harden kioszt 9-10 asszisztot, de hát akkor ugye spot up mindenki másnak.
Akkor az én nyertesemet, a Magic-et nem tartott top 3 esélyesnek sem?
Megemlítettem ugye őket is. Nem mondanám, hogy nem top 3 esélyesek, szerintem bárki a felsoroltakból ott lehet. Ugye ez jellemzően az tényleg az a statisztikai adattal nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz a csapatok, tehát konkrétan a legkevesebb asszisztot kiosztó csapat általában ilyen 22 környékén van, és a középmezőnye a ligának az meg ilyen 24, tehát ilyen két asszisztos különbségek vannak, és akkor már átszeltük a liga felét, úgyhogy persze ott lehet a Magic, mert igen, illik rájuk amúgy ez a kategória, ugye Banchero személyében nem nagyon rossz playmaker, de inkább ugye ISO scorer játékos, és igazából Wagner is ilyesmi, ha belegondolsz.
Igen, bel is gondoltam azért őket jelölöm, de neked még mondanod kell egy csapatot azért, tehát hogy valakit meg kell tippelned.
Hát akkor legyen a Knicks, mert ők voltak a legstabilabbak ebből a szempontból az elmúlt 3 évben, úgyhogy őket mondom.
Akkor viszont megyünk tovább. Jön a Blazers. Féloldalas vagy, mint egy kamionsofőr barnulása. A támadás és a védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben. Ha jó kis jelölteink vannak igazából, és már szóba is került a kedvenc csapatod, a Dallas Mavericks jó párszor ebben a mai adásban. Hát azért ők itt sajnos üvöltő jelöltek, tehát abszolút nem lepődnék meg se a 24. védekezésen mondjuk, se a második támadáson, amikkel általában ez a díjhoz nagyjából ilyen távolságok vannak. De van még egy olyan csapat, szerintem, amelyik tipikusan jól fog támadni, egyébként valahol meglepetésszerűen is, mert szerintem az Indiana Pacersnél ránézel a talentre, nem érted, hogy miért támadnak ennyire jól, és akkor kezded el értékelni, hogy Tyrese Haliburton mennyire jó játékos lett, és emellé egy rossz védekezés jöhet, de ők meg védekezésbe fejlődhetnek szerintem annyit. Dallas nagyobb jelöltnek tartom, és én fordítva is megnéztem, hogy kik lehetnek, akik nagyon jól védekeznek, de nagyon rosszul támadnak. És szerintem két csapat itt is szóba jön. Elsősorban a Chicago Bulls és a Miami Heat. Sokan mondják azt, hogy a Miami még úgy is, hogy elmentek játékosok, jobb lesz meg minden. Hát, hogy ők támadásban, alapszakaszban hogy lehetnek jobbak, hát nem lesz könnyű, maradjunk ennyiben. Miközben a Chicago Bulls meg évek óta a gárdjai védekezését kihasználva egy Nick Vucevic-sel is ilyen top 10-es védekezéseket produkál, és én nem látom, hogy ez speciál miért érne véget ez a sorozat, mert idén is lesz Caruso, de idén már Javon Carter is lesz. És furcsa az persze, hogy Levinnel meg DeRozannal meg Vucevic-sel lehet ilyen jól védekezni, csak hogy ezek az emberek olyan szinten tudják megállítani a betöréseket és megállítani a külső passzokat, hogy ez tényleg ennyit számít. És a másik pedig, hogy Vucevic nem annyira rossz védő, és kiváló védőpattanózó, tehát ezek azért mind számítanak. DeRozan pedig például sokkal jobb védő 4-es poszton, meg 3-as 4-es poszton, mint ahogy régen 2-es poszton kellett ugye játszania. Tehát ezeket mind ne felejtsük el, amikor csodálkozunk a Bulls jó védekezésén, de nyilván ők azért nem lesznek top 5-ös védő csapat, tehát ahhoz ilyen nagyon rossz támadás kellene. A Heat szerintem még jobb jelölt erre, mert a Heatnek minden esélye megvan, hogy mondjuk 23.-24. legyen támadásban, de ők védekezésben viszont top 5-ösök lehetnek, úgyhogy nekem ezek a jelöltjeim, és most ebben a pillanatban a Dallas-t mondanám.
A Dallas valószínűleg a legnagyobb esélyes jelenleg, ha csak tényleg nem tudják kitalálni ezt az egész védekező problémát, ami az elmúlt 2 évben van. Előtte egyébként tök jó védekezés raktak össze ki, de azóta is furcsaik, hogy miért nem Mavs fanok, legalábbis furcsaik, hogy miért nem tudtak legalább a közelébe kerülni. A Bulls is nagyon jó pick, én leírtam őket, mivel támadásban ugye konzisztensen rosszak, és védekezésben meg, ahogy mondtad, konzisztensen jó évek óta, ami mind a kettőnek van értelme, ha megnézed, hogy kik alkotják a keretet, és kik felelősek ugye a támadásért, Zach LaVine és DeMar DeRozan személyében, a fazon szabászok, akikre azt se bíznánk rá, hogy egy top 15-ös támadójátékot építsenek fel, nemhogy top 8-ast mondjuk, ami kéne ahhoz, hogy ugye garantált playoff csapat legyen, meg másrészt, hogy eszünkbe se juss egy ilyen listánál. Viszont szerintem a Portland megint jó tipp lehet, mert én annyira borzasztó védekezést várok tőlük, ami ugye
alatt okay, lenne. Oké, legyenek 30-ak, vagy ahogy szoktuk mondani, 32-ek, de azért csak hogy kerülnének top 10-be támadásba?
Egyrészt nem biztos, hogy top 10-be kell kerülnék, ugye a legnagyobb különbséget keressük, ami nem biztos, hogy ilyen 25 hely lesz idén, de én látom azt, hogy ilyen 12. 13. legjobb támadó játékok legyen, engem abszolút nem sokkolna ez.
Oké, engem az is sokkolna, de az még jobban, hogy a 17 hely, 18 helynyi különbség elég lenne itt a győzelemhez. Persze nem lehetetlen, de igen, tehát hogy én azért ezt nem látom bele a Portlandbe, ezt a támadást. hát hogyha a Scoot valami egészen elképesztőt robbant, akkor az persze igen. Más.
Viszont a Dallas után én azt gondolom, hogy az egyértelműen második számú esélyes, az meg a Kings. Tehát...
Az jó. Az jó.
Szerintem ez adott. Ez a, nagyon hasonló ez a két csapat abban a szempontban, hogy mind a kettőnek ugye nagyon jó támadó játékot várunk, a Sacramento top 2-3-ba várjuk, és ugye tavaly megnéztük már, ki nyerte a tavalyi díjakat? Nem ők nyerték amúgy meg, mert...
Lehet, hogy ők nyerték, persze megnéztük, hogy ki nyerte.
Szerintem ők nyerték meg, mert ugye elsők lettek támadásban és 24-ek védekezésben.
Igen, azt lehet, hogy nehéz überelni. Most az a baj, én sem emlékszem fejből, de valószínűleg ők nyerték. Igen, a Kings csúnyán kihagytam, de most már bánhatom. Ettől függetlenül a Dallas a jelöltem.
Dallas Kings, ezt szerintem lerendezik maguk között jó esélyet. Nem remélem, hogy a Mavericks valami csodát csinál, mert tényleg mindegy, előszezonról beszéltünk, hogy ugye nem feltétlenül veszem annyira számításba, de ettől függetlenül nem mész ki jól, amit eddig láttam.
Nem, megérted, oké, hogy nem veszük számításba az előszezon, de amikor a kezdők vannak fent, és akkor is rosszul nézel ki, az az előszezonban se ígéretes. Tehát így, jó, a mai töri órán felelni fogja, nem? Hagyjuk egyes. Olyan csapat, amely valamelyik szempontból történelmi mélységekbe kerül, akár win-lose mutató, akár támadó vagy védőstat, akár más statjai alapján, tehát kb. Bármilyen szempont szerint. Hát itt nyilván, tehát itt a Portland és a Washington védekezése az minden esélye megvan rá, hogy hozzon valami történelmi mélységet. Ugye az elmúlt években, aki legrosszabb védekezést hozott, az történelmi legrosszabb védekezést is hozott, köszönhetően a sokkal magasabb támadó ratingeknek, így nyilván a legrosszabb védekezés is sokkal rosszabb lett. Na most, ha tippelnem kéne, akkor a Washington védekezését mondanám erre a díjra, így ebben a pillanatban.
Igen, amit ugye keresünk itt, hogy végre... és valóban ebben az irányban megyünk el tudja érni egy csapat a 120-as defensive ratinget. Ugye 116 környéken volt évekig, utána ez már 21-22-ben, és azt hittük, hogy ez így nagyjából be van betonozva, vagy nem is azt hittük, de minden jel erre mutatott, és akkor jött ez a hihetetlen boom, ami ugye az offenzív boom volt egy részről, de ahogy mondtad Gábor nagyon jól, az egyben mi a boomnak az ellentétje, defensív doom, hogyha boom, offenzív boom, akkor defensív doom, és 117 felett voltak hirtelen 1, 2, 3, 4, 5 csapat is, és a Spurs az majdnem elérte, kérlek szépen, a 120-as defensive ratinget 119,6-tal. Úgyhogy minden jel arra mutat, hogy ebbe az irányba megyünk, és a Washington egy nagyon-nagyon-nagyon erős tipp ebből a szempontból is. Tehát amikor Kyle Kuzmáról úgy kezdünk el beszélni, vagy úgy kell elkezdenünk beszélni, hogy hát akkor ő lehet az a glue guy, aki majd így védekezésbe is besegít, meg minden, és akkor vele, hát ha ő neki is ki kell javítani a pool hibáit védekezésben, akkor az egy ígéretes dolog.
Igen, mindenképpen.
És itt az ígéretest értsétek jól természetesen. De mondjuk a pick szempontjából is ígéretes egyébként, úgyhogy pozitív értelemben is ígéretes, igen.
Tibbs szelleme kísért. A csapat, ahol az edző kedvencei a veterán játékosok, indokolatlanul sokat játszanak akár más, fiatalabb játékosok kárára és a csapat hosszú távú céljaival szembe menve.
Itt szerintem megvan a tökéletes és annyira egyértelmű választás, hogy kilógnak a mezőnyből felfelé, kíváncsi vagyok, hogy eszedbe jutottak-e.
Hát akkor lehet, hogy te a Philly-re gondolsz, de én meg pont nem. Az... Nem, jó, oké, mert én viszont jelen esetben a Raptorsra gondolok. Azért főként, mert hogy már kaptuk az első nyilatkozatot arról, hogy Grady Dick nem lesz 19 évesből 22 éves pár nap alatt, és ne nagyon számoljunk vele a rotációban. Hát a legjobb fejlesztő edzők egyike Darko Rajakovic, úgyhogy remélem, hogy ez nem lesz.
Ez nem jó lesz hangzik, tehát akkor gyakorlatilag mondták, hogy hát így 3 év múlva berakjuk a rotációba, nyilván nagyon szándékosan félrefordítjuk, hogy félreértelmezzük, de hát basszus, nem hangzik jól valóban. Szerintem a Mavericks az, amelyik az egyértelmű tipp ide.
Akkor mind a ketten a saját házunk táján kerestük a dolgot.
Igen, hát ez se véletlen, mert Kid előtt most tényleg olyan esély kínálkozik arra, hogy háttérbe szorítva az egyébként jól teljesítő fiatalokat, amilyen ugye Hardy és főleg Green, tehát hogy teljesen háttérbe szorítassa őket, és mondjuk egy kezdeti rotációt a simán összerakjon úgy, hogy Seth Curry, Tim Hardaway Jr. teljes mértékben elveszi előlük a perceket, és aztán még az is lehetséges, ugye, hogy Maxi is nagyobb szerepet kap, Szerencsére azért itt nagyjából egyébként véget is ért, tehát olyan nagyon sok eszköze most nincs kidnek arra, hogy meg tudja ezt csinálni, de amíg Harden és amíg Seth Curry egészségesek, addig engem abszolút nem lepne meg, hogyha háttérbe szorítaná Green-t és Seth Curry-t, ami hát borzasztó nagy. Mármint Hardit
akartad mondani, de igen.
Kit mondtam, Green-t?
Green-t és Seth Curry-t mondtad.
Igen, Green. Egyébként nem álmodozom arról, hogy Jalen Green. Egyébként nem rá gondoltam nyilván, hanem Josh Greenre, szóval a logika hibázott, de egyébként most egy pillanatra elképzeltem, hogy a Luka Doncic, Kyrie Irving, Jalen Green hármassal kifut egy free guard lineup, az azért elég durva.
De az fájdalmas is lenne valahol nézni már.
Támadásban amúgy tök jó lenne, de...
Hát ez részletkérdés, nem tudom, hogy
egyébként a támadásban se lenne jó.
Igen, Jalen Green, meg Kyrie Irving. Hát ott lenne.
És ugye Omax, nyilván Omax, ő is újonc, vagy ő újonc. És hát nyilván felső posztokon Lively, tehát azt tudja, hogy token kezdő lesz, de szerintem időkérdése is. Független attól, hogy hogyan teljesít Powell és Holmes lesz majd a rotációban, vagy Max is esetleg, és lehet, hogy Lively nem is fog játszani időként hetekig. Nagyon remélem, hogy nem ez lesz, mert bár nyilván értem, hogy eredménykényszer van, de ugyanakkor meg a max hosszú távú potenciálodat is akarod növelni, ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha a belső fejlődést kimaxolod ezekkel a fiatal játékosokkal.
Hát igen, lehet, hogy Kid most ebbe az idényben még Omax-et O minimumra állítja, úgyhogy ezt nem annyira hagyhattam ki. Viszont a következő díjunkat meg te nem hagyhatod ki, Zoli.
Így van, következő díjunk a Timberwolves. Jó lesz, jó lesz, jó lesz, nem lett jó plakett. A legnagyobb pofárás is az elvárásokhoz képest. És ilyenkor minden évben, vagy az eddig években így viccesen még oda is írtad az egyik, kimásoltam ugye a korábbi válaszokat, és ott viccesen oda írtad, hogy lehet, hogy idén is a Timberwolves nyeri, és amúgy lehet, hogy tavaly is ők nyerték. Idén, amire szerintem számítanunk kell, hogy van két csapat, amelyiknek őszintén döntő vagy bust történet van, és ez a Bucks és a Suns. Szerintem ők azért indulnak előnyből ezen a versenyen, mert náluk egyszerűen, ha akár egy konferencia döntőben kiesnek, mondjuk 2-4-el, az is szerintem egy hatalmas bust szezon. Tehát itt minimum döntős szereplés kellene tőlük.
Igen, de azért tudod, a konferencia döntőnél még egy egészen normális PR nyilatkozatot ki lehetne adni arról, hogy ez a csapat ez most megmutatta, hogy ott van a tűz közelében, tehát hogy talán azért mondjuk egy elsőkörös kiesés az, ami szerintem automatikusan győztessé tenné őket. Én két másik csapatot hoztam, mert hogy egyrésztről a New Orleans Pelicansba szerintem van némi katasztrófa potenciál idén, főleg úgy, hogy Trey Murphy nélkül kezdik a szezont, és Alvarado nélkül kezdik a szezont. Hát ez a Kyra Lewis Jr. jön a padról dolog, erről azért nem vagyok túlzottan meggyőződve. Értem, hogy egy olyan játékosról beszélünk, aki a sérülésen már túl van, és az eredeti gyorsaságát visszanyerte, ami tényleg egy fénysebesség, de hogy így más NBA skillt eddig nem sikerült kifejleszteni. Illetve, hát én ugye már sortoltam, hogy úgy mondjam, a korábbi podcastekben is a Clippers csapatát. Tehát én nem azt gondolom, hogy ha a Clippers végig egészséges marad, akkor ne lenne akár még Dark Horse bajnok esélyes is, hanem azt, hogy a Clippers ezen a ponton kicsit már nem reális azt várni, hogy ők egészségesek maradnak, és hogy jók is lesznek, és szerintem náluk mondjuk, hogyha nem jutnak be a playoffba, tehát egy play-inbe kizúgnak megint, az egy marha nagy pofára esés lesz, akkora, ami hát a franchise megrengető következményekkel járhat, például, hogy azt mondják, hogy akkor nem ajánlanak szerződést ezek után Kawhinak és Paul George-nak, ráadásul ez az egész piacot ugye meglendítené. Akárhogy is lesz, a Clippers és a Pelicans volt a két csapat, akit felírtam, és én ebben a pillanatban, amikor megcsináltam a kis táblázatomat, mert azon már túl vagyok, ezt a két csapatot bizony play-inbe várom. Lehet, hogy a Pelicans még oda se. Úgyhogy én most bemondom, hogy a Pelicans lesz az a csalódás. Ugyanakkor kicsit drukkolok, hogy ne történjen ez meg, de hát valakinek majd ezt a díjat is ki kell osztani.
Nem rossz tipp a Pelicans. Hogyha már ilyenekbe gondolkodunk, ugye, akkor lehet, hogy tényleg a Clippers az még jobb, mert bennük tényleg komoly katasztrófa potenciál van szerintem. De ott van a Pelicansban is, abszolút. Meg egyébként nyilván a Mavericksben is, csak például a Mavericks-et elég negatívan ítélik meg most így a szezon előtt, úgyhogy a...
Igen, én sem mondanám, hogy ott az elvárás, hogy nem tudom, hazai pályáról kezdjenek, vagy lehet ők igen, így várják, de igen, tehát most nem ez a várakozás. Beszéljünk egy picit a következő díjunkról, ami az emlékszel a 67-68-as 29 győzelmes playoff Bullsra lejárt kupon award, olyan playoffba jutott csapat, amelyekre nem számítottál. Nyilván ez az, amit nem lehet megtippelni, mert akkor számítasz rá, tehát ezt minden évben ilyen furcsán kezeljük az első adásnál, aztán sokkal könnyebb, amikor meg ki kell osztani a Kingsnek, ugye? Akik meglepetést okozhatnak, és tényleg meglepetést, azt keleten kell kerestünk, mert nyugaton nem hiszem, hogy hát a San Antonio Spurs és a Portland Trail Blazers és talán a Utah Jazz hármasán kívül van olyan csapat, aki tényleg vaskos meglepetés lenne a playoffba jutna. Talán a Houston még ide vehetjük, és nyilván nekik van is erre némi esélyük. Keleten azért úgymond sokkal nagyobb meglepetéseket tudnának okozni csapatok, és hát felírtam a Raptors-t is, mert most jelen pillanatban ilyen 35,5-re várják őket a fogadóirodák, tehát az az over-under, ami nagyon alacsony egyébként, hogyha tényleg fullba fogják nyomni ezt a szezont, mint ahogy most ebben a pillanatban megy a terv. Viszont az Orlando Magic. Az Orlando Magic azért is okozhat reálisan meglepetést, mert ugye mióta tavaly nagyon-nagyon rosszul kezdtek, és a szezon második felét, mikor felépültek az irányítóik, és már Fultz is, meg Cole Anthony is rendelkezésre állt, azt így lehozták 50%-ra szépen csöndben, azt hiszem majdnem 50%-re, és ez a csapat rengeteg belső fejlődési potenciállal bír. Hát annyival, hogy konkrétan a preseason alapján azt mondanám, hogy itt a hatodik helyen kiválasztott Anthony Black nem lesz a rotációban. Hogyha csak el nem cserélik ugye Cole Anthonyt, amire azért kínálkozik némi esély. De csak ezzel azt akarom mondani, hogy ez a csapat megy és rámegy, és Jonathan Isaac jön a padról, és kioszt 5 blokkot, érted most a legutóbbi preseason meccsén, nem tudom, 14 perc alatt 3 blokk. Szóval, hogy ennek a csapatnak egyébként nagyon jó esélye van meglepetést okozni, de az attól még meglepetés lenne, úgyhogy most ebben a pillanatban őket mondom.
Nem rossz tipp a Magic. Amikor itt gondolkodtam arról, hogy mely csapatok jöhetnek szóba, akkor hát szerettem volna olyan csapatot választani, akit nem várunk play-inbe se logikusan, mert természetesen, hogyha a play-in intézményét, mint olyat beleveszed ebbe az egyelőbe, akkor teljesen más hirtelen, és onnantól kezdve mondhatjuk, hogy nem lehet meglepetés egy olyan csapat bejutása, akit egyébként is play-inbe várnánk. Kiket nem várunk egyértelműen play-inbe? Nyugaton én azt gondolom, hogy gyakorlatilag tényleg csak két csapat van, ahogy mondtad, a Portland és a Spurs. Keleten pedig, aki nagyon nagy meglepetés lenne, és nem várjuk oda úgy összességben, nyilván a Pacers már nem ilyen, tavalyiak közül kiesett, a Washington Wizards nyilván nem, hogy még továbbra is ilyen, hanem hatványozottabban ilyen. A Charlotte Hornets és az Orlando Magic, aki ugye szóba jöhet, meg talán a Detroit Pistons is, hogy melyik szólna nagyobbat ugye ezen ötös közül, tehát a Spurs, Blazers, azt gondolom, hogy a legnagyobbat nyilván a Blazers szólna, ami teljesen esélytelen, még úgyis, hogy ott van egyébként érve Edza mellett, hogy a kezdőben három nagyon jó játékos, ugye Grant Ayton és Simons személyébe, de hát ugye Simons is hihetetlenül problémás, meg Aytonnak is hihetetlen hibái vannak, és azért akkor nem is érvelnék amellett, hogy Ayton olyan jó játékos, csak inkább azt gondoljuk, vagy még mindig gondolják sokan, én is azt gondolom még egyébként, hogy Ayton nagyon jó játékos lehetne, most jelen pillanatban egy közepes center igazából. Úgyhogy a Magic-et mondanám én is, ugye Franz miatt elsősorban, és Banchero szintlépése miatt, de őszintén ott is úgy vagyok vele kicsit, hogy ők már azért nagyon a határán táncolnak annak, hogy meglepetés lenne az, hogy play-inbe jutnak, mert valószínűleg nem egyébként.
De én tényleg most a play-offra gondoltam, tehát zárjuk ezt úgy le, hogy ez play-off. Tehát
akkor hatodik legalább.
Nem, a play-in után bent vannak.
Na jó, de ezt mondom, hogy érted.
Igen, értelek, azért ott van gyakran kettő győzelem kell. Tehát azért...
Igen, de hozzáteszem, igen, tehát még mindig azért mondhatjuk, igen, hogy a Magicnél nem lenne hatalmas meglepetés, de oké, meglepetés lenne, úgyhogy őket mondom én is egyébként, ahogy mondtam, Franz és elsősorban Banchero miatt ugye nagy ugrást várunk, Franztól is én továbbra is ugrást várok, annak ellenére, hogy a tavalyi sophomore szezonjában is remek volt, tehát Franz Wagnert én All-Star-nak várom idén Banchero-vel együtt, és a két All-Star jelöltje lenne, lehet, hogy aztán csak Banchero jutna be, de ha két legit All-Star jelölt van keleten, akkor az azt jelenti, hogy a Magic jó eséllyel bejutott.
Bledsoe seglenyomatát tartalmazó tornapadról beszélgessünk, a legpofátlanabbul tankoló csapat, ugye ezt a Phoenixnek a most már klasszikussá vált tankolását idézi meg ez a díjunk, ahol hát Bledsoe-t konkrétan annak ellen, hogy szeretett volna játszani, így azt mondták, egy hónapra kiültetünk, haver. Tehát semmilyen sérülése nem volt. Ugye erre szabálymódosítás érkezett, ez olyan szintű pofátlanság volt, tehát hogy ezt ma már nem teheti meg egy csapat. De aki itt nagyon pofátlanul tankolhat, Hát ez most nehéz volt nekem ez a díj, mert azt értjük, hogy ki az, aki GM szinten tankol az elejétől, leginkább ugye a Portland, de a Portland is tele van fiatal tehetségekkel, a Spurs is, a Wizards a klasszikus tankoló csapatunk idén, akik még várnak azokra a fiatalokra is, akik köré elkezdenek egyáltalán építeni, és jelen pillanatban olyan veteránokkal veszik körbe magukat, akik hát inkább ilyen tankommandernek jók. Na most, ez az a bajom, hogy ez még önmagában nem lesz pofátlan tankolás, de elhiszem azt, hogyha esetleg akad egy másik csapat, amelyik nagyon rossz, és versenyezni kell, akkor a Wizards ilyen-olyan chip-chop sérülések miatt kiülteti majd, mit tudom én, Kuzmát, Geffordot, hiszen ez a két játékos elég ahhoz, hogy onnantól az összes meccsüket elveszítsék. Mondanám Poole-t is, de jelen tudásom szerint Poole játszatása inkább csak jót tesz a tangnak. Szóval meg Avdijával esetleg nagyon óvatosak, és akkor nehogy véletlenül valami védekezés kerüljön a periméterre, tudod? Tehát, hogy itt megvannak az eszközök arra, hogy pofátlanul tankoljanak. Nyilván, ha Detroitnak nagyon rosszul sikerül a szezonja, és elkezdik a végén kiültetgetni Bogdanovicsot, Burke-öt, meg mondjuk Cunninghamet, akkor azért ők is esélyesek lehetnek erre a díjra, de most talán a Wizardot mondanám, az is lehet, hogy ezt a díjat nem kapja majd meg senki. Mert lehet, hogy a Wizards annyival lemarad majd a ligától, például, hogy nem lesz szükségük arra, hogy a végén pofátlankodjanak.
Ezt én is el tudom képzelni, viszont azt nem, hogy jobb jelöltet tudjunk mondani a Wizardsnál, én is őket írtam fel, és máson gyakorlatilag nem is gondolkodtam el. Mert minden csapat most már tényleg, aki tavaly is még pofátlanul tankolt, elmondhatja, hogy oké, köszönjük szépen, megvan az a fiatal mag, amit mi is szerettünk volna. Még a Blazers is elmondhatja ezt egyébként simán. Ugye van 2 darab egészen hihetetlen prospektjük, úgyhogy ja, Wizards vagy senki, ez a legvalószínűbb esetőség a szezonra.
Következő díjunk, most a vége fele járunk, de Zoli, akkor itt a lehetőség, hogy azt is elolvassuk.
Következő díjunk a Hinki díj, ami ugye így szól, hogy megpróbáltuk, most próbáljuk meg kevésbé megpróbálni, hogy kevesebb megpróbáltatásunk legyen, kitüntetés. Csapat, amelyiket idény közben kapnak szét, és nagyon kíváncsi vagyok, Gábor, hogy te eltaláltad-e az én tippemet, ami nem feltétlenül szerintem ilyen egyértelmű tipp, de róluk el tudom képzelni, hogy megtörténjen velük.
Hát itt ugye nagy kérdés az, hogy mit csinálsz a Washington Wizards-szal, amelyiknek a két cseréje közül az egyik még az előző szezonban ment végbe, a másik pedig már az újban. És azért, hogyha most ebben a pillanatban mondani kell valakit, azért mondanám a Wizards-ot, mert tulajdonképpen ebben a szezonban fejeződött be a Wizards szétcserélése, és utána még ráadásul Chris Paul is tovább került, tehát hogy most a Wizards egy egyértelmű jelölt erre. Egyébként meg ugye gyakorlatilag két olyan csapat van, ahol azt mondhatjuk, hogy hát itt lenne az ideje az újraindításnak, és hogyha ez megtörténik, akkor ugye a Raptors és a Bulls a két jelölt. Na most, egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem történik meg. Aztán, hogy mi lesz a februári trade deadline-nál, ezt most csak bejósolni tudom. Ebben a pillanatban a Wizardsot mondom, mert ő nekik már megtörtént ez a dolog, és a fele legalább erre az idényre esett, vagy a háromnegyede, de a Raptors és szerintem a Bulls drukkerek is nagyon örülnének, hogyha a végén valamelyik csapatnak évvégén átadhatnánk ezt a díjunkat.
Igen, én Raptors-t írtam fel természetesen, ugye évek óta azt várjuk, hogy végre Masai megint lemenjen kutyába és robbantson. És
hát egyébként most csak annyi, hogy az évek óta az túlzás, körülbelül másfél éve vagy egy éve.
Hát a Scottis az előtt sem volt ilyen nagyon extra tankolás szerintem, tehát én ott is vártam volna még.
Ja, én nem is így értem, csak hogy magát ezt a robbantást, ezt azért szerintem inkább másfél éve mondjuk. Amikor kiderült erről,
hát Raptors, szerintem azért már két teljes szezon szerintem legalább, tehát a 20-21 és a 22, én úgy emlékszem legalábbis, hogy a 20-21 és a 22-23 szezonban már mondtuk. Értem, hogy persze play-ba voltatok, meg nyilvánvalóan a Raptors culture az egy létező dolog, és nagyon-nagyon kompetitívek voltatok, és még ugye még el is hittük persze, hogy a Sixers ellen, mivel egy nagyon rossz matchup lehet is eséltek, de szerintem már akkor érdemes lett volna. Mindegy, a lényeg az, hogy én a Raptors-t várom és szeretném, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha végre meglépné ezt Masai, és a végre az akkor most jelentett bármit, másfél évet, vagy kettőt, vagy tök mindegy.
Keleten-nyugaton mondtam, hogy a kosárlabda evolúciója nem áll meg díj vagy award. A csapat, amelyik olyan játék áll elő, amire senki nem számított. Hát ugye itt azért van nehéz dolgom, mert ha most megint bemondom az OKC-t, tavaly bemondtam, és nem ők nyerték, hanem a Kings. Szóval, de az OKC tavaly is közel volt ehhez. Hát itt általában olyan csapatokat kéne mondanunk, aki valamivel meglepi a ligát, és ezt leginkább új edzőkön keresztül szokták megtenni. Szóval ilyen szempontból a két edzőjelölt az nyilván udoka lehet a Houstonnal és Rajakovics a Raptorszal. De hogy ez a két csapat most hogy tudná meglepni a ligát, és ezért lehet, hogy bemondom inkább az OKC-t, amelyik ugye az elmúlt két évben azzal lepte meg a ligát, hogy small ballban tudtak védekezni, ami az elmúlt két évben senkinek nem ment. Tehát konkrétan mindenki ezt próbálta, és senkinek nem működött. Tehát kicsit ugye arról is beszélünk, hogy a small ball időszak kezd véget érni, és kezd visszafordulni. Sőt, hát ezt nagyjából kijelenthetjük. A small ball időszaknak az eszenciája az volt, hogy Draymond Green centerben. És ehhez úgy tűnik, hogy Draymond Green kellett centerben. Tehát, hogy aztán utána rengeteg csapat akart csak 6-9 magas játékosokkal felállni, és senkinek nem jött be, és másfele megyünk. Na most, akinek viszont mégiscsak bejött, az az OKC. Ők meg tudták valahogy tavaly csinálni, és eközben támadásban pedig minden csapatnál többet támadták a gyűrűt, de olyan szinten, hogy ilyen, hát úgymond osztálykülönbség volt az első és a második helyezett között is. Tehát az OKC azt gondolom, hogy nagyon megfelelt ezeknek a kritériumoknak, viszont idén Chet Holmgrenmel egy kicsit majd más kell játszani, és én annyira bízom Dégnóban, hogy szerintem, ha valaki megkapja idén ezt a díjat, akkor azok ők lesznek, főleg, hogy tavaly ugye a Kingsnek kellett adnunk.
A legnagyobb ilyen repertoár, ami a játékos magot keretet illeti az OKC egyértelműen, és ugye Dégnó az egyik legjobb edző is, és melyik az a csapat, ahol a legtöbb belső fejlődés várhatjuk, az megint csak az OKC, szóval én is őket írtam fel, de hozzátéve kis csillaggal, hogy nem biztos, hogy ez Dégnónak lesz köszönhető, hanem egyszerűen annak, hogy mennyire zseniális ez a mag, és amiben persze nyilván ő is benne lesz, hogyha úgy fejleszti őket, ahogy eddig, de hogy az ilyen elkerülhetetlen dolog, hogy egy már alapban rohadtul tehetséges magba beleillesztesz egy top 3-as pick Chet Holmgrent, aki ráadásul nagyon-nagyon magas NBA padlóval rendelkezik, mint gyűrűvédő és floor spacer big, szóval akinek van egy kis playmakingje is ráadásul, úgyhogy igen, az OKC, de összességében nem biztos, hogy ez egyébként csak is kizárólag Dégnó érdeme lesz.
Igen, ugye még esetleg a Milwaukee Bucks. Hát említése kerülhet, ott a új edző sosem látott páros, ugye, tehát hogy ott azért abban van fantázia, meg főleg, hogyha tényleg lehet úgy védekezni, hogy van két jó gyűrűvédőd, és a periméteren egy darab jó védőd nincs, ez is egy nagy kihívás lesz.
De azt nem tudom, hogy ez mennyire lesz evolúciós változás, tehát értem persze, hogy Griffintől nagy fegyvertény az is ezt megoldja, mert nyilván nem egyszerű, amellett, hogy egyszerű és nem egyszerű, ugye két sztárral és hatalmas elvárásokkal. Lillard azért egy elég könnyen rendszerbe illeszthető figura, aki szinte egymagában ugye felhúzhatja majd a Bucks-nak az offenzív ratingjét.
Hát meg ő maga a rendszer egy kicsit, igen.
Ő maga a rendszer, igen. Szóval nem tudom, hogy mennyire lesz az ilyen evolúciós találmány, valószínűleg nem.
Igen, benne van a pakliban. Gyakorlatilag végigértünk, ugyanis van egy olyan díjunk, amit megbeszéltünk, hogy mindig csak évvégén osztunk ki, olyan rossz ízzel osztanánk ki előre a Trailblazer, Pelikán, Indián temető díjat, a csapat, amelyek a sérülések tönkreteszik a szezonját, nem is szeretném most sem megtippelni. Viszont Zoli, akkor én szerintem a következő adásra koncentrálhatunk majd lassan, amelyikben hozunk top 5 és bottom 5 védekezés támadást, amiben hozzuk az 5 legjobb over-under tippünket, és azért itt most már két éve folyamatosan, vaskosan pluszban van az, aki velünk fogad, úgyhogy reméljük, hogy tovább tudjuk ezt tartani, és hát persze az alapszakasz tíreket felfedjük, hogy nagyjából milyen erős sorrendbe várjuk a csapatokat, úgyhogy azért a következő adás az, amivel talán a leginkább klasszikusan szezonban harangozunk majd.
Így van, és nagyon-nagyon várom. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, nektek pedig nagy pacsi, hogy velünk tartotok még egy ilyen hosszú adás végén is, és azt is köszi, hogyha esetleg támogattok minket Patreonon. Most már pontosan tudjátok, hogy mi vár rátok a hét későbbi szakaszában, ami valószínűleg vasárnap jön majd ki ez a bizonyos podcast, és hát az azt követő héten pedig itt a rajt. Úgyhogy addig is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.